105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Tudom túlélni ezt a mozi maraton, hiszen legbelül te nem azt gondolod, hogy a világ biztos megváltozik, ami nem változunk át, ezért az egyik szerepből a másikba a kedvedért ugrálok majd át talán a főszerepemért, és ha nem kapom meg tőled azt sem, akkor sem lesz baj, mert a film végén majd rájössz, hogy ez nem ez a műfaj.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk! 2026. április 17-a a péntek, reggel van, 6 óra, 4 perc, és bizony, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. Egy fantasztikus csapattal vágunk neki ennek a reggelnek. Itt van velünk Csonka Zsófia. Szia, Zsófi!
Jó reggelt! És hát Csézsé, bocsánat, elnézést mindenkitől itt ilyen hajnali órán. Muszáj itt visszautálnom, hogy velem szemben Csisztus Zsuzsa.
Én köszönöm szépen. Két Csézsé közé fogjuk ma. Bene Ferin! Szia, Ferin!
Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt. Múltkor, amikor Harsányi Levi volt szuper levű, akkor is én kicsit kívülállónak éreztem magam, mert ők színészkedtek is, a keresztnevük is ugyanaz, és olyan jó érzés volt bejönni reggel, hogy itt nincs ilyen diszkrimináció, erre behozhatok ezt a Csézsét.
Hát kérlek, most ehhez próbálj meg felnőni.
Mindenképp éreztem, hogy kívülálló vagyok. mindegy,
hát nem lesz egy második vagyok. Neved, legalább, hogy Bézsé legyél.
Vagy valami. Jó, hát Ferikém, minden esetre maradjunk abban, hogy mi nálunk itt ma máshol hangzó topzódás lesz, és ehhez hozzá kell, hogy szokjál természetesen, de azért nyilván lesz nagyon-nagyon sok minden más is, mert annyi, de annyi minden történt, képzeljétek el itt azért az elmúlt pár napban megjártam a hadak útját.
Mesélj erről az egész.
Veled sose történik így semmi, van, és sehol nem szoktál utazni.
Á, nem. Jó, hát azt most tudtuk, hogy ugye az elmúlt hétvége egy izgalmas esemény lesz. A Nemzetközi Sportúságügyi Szövetségnek volt ugye tisztújtó közgyűlése Lozanban. Biztos, hogy, és még az sem biztos, hogy egyszer nem írok erről egy könyvet. Már csak azért is, mert a telefonomon olyan mennyiségű üzenet, és érdekesebbnél érdekesebb információ landolt, amiből még lehet, hogy egy nemzetközi bűntég is felgöngyölíthető lenne. De minden esetre azért sok-sok tanulsággal járt ez a kirándulás ugye Svájcba. Tekintettel arra, hogy ez egy 102 éves szervezet, amelynek soha nem volt Európán kívüli és nem férfi elnöke, már azt is mondhatom, hogy nem fehér férfi elnöke, mert azért ennek is van jelentősége, hiszen azért ugye itt, amikor ez a tisztújítás szóba került, akkor végül is úgy tűnt, hogy most először 21 év után ugye az olasz Gianni Mellónak lesz kihívója, és ugye a dél-koreai Hidong-jung kollégája, ugye nyilvánvalóan a Távol-Keletről, illetve ugye én innen Közép-Európából futottam neki ennek a feladatnak, ennek a kihívásnak.
Egyszer nőként
és az első olimpikonként, azért ezt is hozzá kell tenni, hogy ennek a szervezetnek voltak vezetői, de senkinek nem volt olyan olimpiai vagy olyan aktív sportmódja, mint amilyen nekem.
Ez nagyon meglep amúgy.
Hát igen.
Nem vagy te túl sportos és túl fiatal oda?
Kiderült, hogy igen. Úgyhogy nyilvánvalóan az ember, ahogy így közeledett az esemény felé, ezért nagyon sok mindenben kezdtek így a mozaikok így összeállni. Sejtettük ezt, és természetesen szerintem volt egy reális tervünk. Szerintem ezt most így utólag föl is lehet már fedni, mert nincsen jelentősége. Tulajdonképpen itt én egy picit, hogyha egy kicsit a sportpolitika világába elmehetünk, azt érzékeltem, hogy van egy nagyon erős közel-keleti nyomás, és van egy távol-keleti vágy, ugye itt a dél-koreai személyében, hogy valamilyen szinten változtassunk. Az egyértelmű volt, hogy Európa ugyan masszívan jelen van, de valójában a döntések nem feltétlenül itt születnek meg. Ugye az sem titok, hogy ezért a Nemzetközi Sportúságügyi Szövetségnek évek óta van egy katari támogatója. Végül is azt kell mondanom, hogy a pénzügyi forrás java része Katárból jön. Így ezt szerintem mindenki összerakhatja nagyjából a képet, igen, hogy körülbelül a döntéseknek így a súlya hol és milyen módon dőlt el. Viszont az is tény, hogy volt egy nagyon erős vágyakozás arra, hogy erre szerintem, az én véleményem szerint most már kínosan antidemokratikus rendszerre adjunk valamilyen választ. Most mit értek ez alatt? Az, hogy van egy tegnap pont a 79. születésnapját ünneplő, tehát mától a 80. életévét megkezdő olasz elnök, aki ugye 21 éve elnököl. Ez úgy következhetett be, hogy egyébként a régi alapszabályban benne volt a három elnöki ciklusra vonatkozó korlátozás. Ugye,
és ami... életkor, nem? Ez nagyon furcsa a sportvilágában.
Hát igen, az is volt, az is egyszer kikerült, de ez a bizonyos három ciklusra vonatkozó korlátozás, ez valamilyen úton egyszer csak kikerült az alapszabályból, hiszen ha nem került volna ki, ugye akkor már nem lehetett volna 5 cikluson át az elnök, és nem indulhatott volna hatodjára.
Hány éves ciklusaitok vannak?
4 éves, de ugye volt egy covidos év, vagy covidos ciklus, ami 5 lett, így lett 21 éve ebből az 5 ciklusból. Úgyhogy tulajdonképpen kétféle mondjuk így tendencia ment szembe ezzel, ami szerintem teljesen egészségesnek tűnt, az, hogy egyfelől nem volt Európán kívüli elnök még, ugye ezt képviselte a Dél-Korea, illetve nem volt női elnök, pláne nem olimpikon, ezt képviseltem én, de nekünk azért az nem volt kérdéses, hogy mi mind a ketten a változás oldalán állunk, a dél-koreai úriember, illetve én, és volt is egy olyan elképzelésünk, hogy tulajdonképpen bárki nyer, a másikat maga mellé fogja majd kérni a vezetőségbe, most hogy milyen feladatkörben, ez valószínűleg a főtitkári feladatkör lett volna, akkor ez így alakul, de igazából egy egészen konkrét terv volt, mégpedig az, hogy a dél-koreai indul majd ezért a posztér. Úgyhogy ez volt egészen nagyjából 12 órával a választás előttig, amikor...
És mi történt akkor?
Hát ezt sose fogjuk tudni meg, vagy sose fogjuk megtudni, sose fogjuk tudni kinyomozni, inkább így mondanám, de minden esetre egy falfehérre halára váló arcú dél-koreai addig nagyon magabiztos elnökjelölt jelentette be a mi csapatunk, nevezzük így, a Változást Várok csapatának mondjuk egy ilyen elővacsoráján, hogy ő nem indul el, és inkább visszalép. És ezzel gyakorlatilag mondhatom, hogy szétesett ez a hát nevezzük így ellenzékinek mondható tábor, és hát ott álltam én egy teljesen más szerepre készülve, viszont ugye volt egy nagyon erős csoport, aki erről nem tudott akkor még, és nyilvánvalóan ebben a változásban hitt, vagy azt gondolta, hogy ez lenne a demokráciának egy minimuma, ugye, hogy a nemzetközi, hát ha végignézitek, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot felé, ugye nem csak arról beszélünk, hogy tavaly megválasztották Kirsty Coventryt, hanem arról beszélünk, hogy az összes nemzetközi sportági szövetségben, nem tudom nálatok, hogy van, de azért van arra most már egy nagyon erős akarat, egy tendencia, hogy korlátozzuk a hatalmat egy idő után, vagy a terminusok számában, vagy legyen egy életkori határ, vagy valamilyen úton. Hát talán leszámítva a Nemzetközi Kézilabda Szövetséget, amit mondjuk az anyara, tehát mindegy. Tehát ettől függetlenül, és nagyon érdekes, képzeljétek el, hogy ugye ennek a svájci kirándulásnak volt egy zürichi állomása, amikor a FIFA székházba is elmentünk, és ott is tartottak a működés, egy előadás, és konkrétan elmondták, hogy bizony megreformálták a FIFA működését, 12 évben maximálták az elnöki terminusok számát, teljesen transzparensé tették a pénzügyi jelentéseket, gyakorlatilag az összes vezetőnek a mondhatni, vagy nem azt mondom, hogy a konkrét vagyonbevallása, de azért nagyon sok minden elérhetővé. És ezt végighallgattuk ott mi is, sportújságírók, majd pár nappal később született ez egyszer teljesen ellentétes döntés, de hogy a dolognak ugye még egy pikás volt, tehát így egy kicsit beemeljük ebbe a történetbe. Tehát, hogy egyrészt volt egy ilyen élethelyzet, amire mondjuk úgy, hogy nem nagyon voltunk fölkészülve, hogy a főjelöltünk az, hogy most milyen indítatásból, ezt mindenkinek megengedem, hogy kitalálja. Tehát, hogy itt most
mi azért örülünk, hogy neked nem volt falfehér az arcod.
Nekem nem volt, mondjuk az, igen, nekem nem volt falfehér az arcom, de azért a sokkot, azért azt el kell mondanom, hogy ezt ott hirtelen átéltük, mert az a csapat, aki addig épült, és akiknek szerepet szántunk volna, mint első alelnök, mint pénztárnok, stb. Sorra, mint a dominó szálltak ki ebből a történetből. Tehát, hogy hirtelen úgy nézett ki, hogyha nem ez a szereposztás, akkor ők inkább visszalépnek. Tehát ott álltam a magam alig kis 60 kilójával, és láttam meglett férfiakat összetörve, konkrétan, tényleg, hogy most akkor mi lesz.
Tehát utánam a sereg, és nem volt mögött egy sereg?
Ez egészen konkrétan. Így nézett ki, és
legalább volt annyi bennük, hogy amikor másnap ezt a nyilvánosság elé, és nem csak a kis csapat elé kellett tárni, legalább a te javadra tették ezt a visszalépést, és búzítottak hát, másokat,
igen, ez,
arra,
hogy... Most gondold el, hogy egy éjszaka alatt nagyjából hogyan lehet azokhoz a szavazókhoz eljutni és megüzenni, hogy figyeljetek, nem az az elnök jelöltünk, hanem a másik. Tehát, hogy ráadásul, hogyha akár ezt egy pár nappal előtte, mert a Svájcban valamilyen úton, módon ennek jelét vesszük, akkor is lehetett volna valamilyen dolgot így, nevezzük így, végigcsinálni, miközben egyértelmű jele volt annak, hogy a másik oldalon, ugye az olasz elnök oldalán gyakorlatilag milyen erők mozognak, és látványosan osztogatták a névlistát a szavazókra. Hát. És most nem akarok természetesen a továbbiakban ebbe belemenni, mert ez magyarázkodásnak tűnne, de amit most elmesélek, az viszont tény, hiszen ott ültünk tizenvalahányan, ezt meg tudjuk erősíteni, hogy ez így történt. Úgyhogy igazából mondhatni ez az elindulás a másnapi napon, nem tudok jobb szót, ez egy becsületbeli ügy volt. Mm-hmm. Tehát az, hogy azt mondta az ember, hogy azoknak, akiknek volt reményük arra, hogy itt történik valami pozitív változás, azokat nem lehet cserben hagyni, de mondom, nem ez volt a szereposztás. Tehát én ott fölket vegyek egy olyan kabátot, ami nem volt tervben. Független attól egyébként, hogy az én azt gondolom elnökségért szóló elképzeléseim, terveim elképesztően jó fogadtatásra találtak, tehát tele van a postafiókom hihetetlen mennyiségű biztató levéllel, tényleg még természetesen a döntés után is elismeréssel és drukkolással, hogy ez egy nagyszerű kezdet, és majd lehet tovább menni, hát ezt nyilván az ember idővel megfontolja, de azt is azért el kell mondani, és ezt egyébként le is írtam egy Facebook posztban, mert ezt meg különösképpen azt gondolom, hogy tökéletesen megkeretezi azt, hogy mi történt, hogy azért végül is, ugye ez egy nemzetközi testület, amelynek a legfőbb szerve a közgyűlés, mint általában az összes ilyen jellegű szervezeteknél. És annak a napnak a délelőttjén, amikor egyébként a választás van a közgyűlésen, most azt nem mondom el, hogy az elnöki főtitkári jelentések alapszabálysértően, a svájci ügyvéd által is elismert módon alapszabálysértően kerültek végül is megszavazásra, megszavaztatták mindegy, szóval ezzel nyilván lehetne jogilag mit kezdeni, ha az ember úgy érezni, hogy van ennek értelme. Viszont az, hogy ugye ezt a kínos élethelyzetet, hogy van egy 5 ciklust eltöltő elnök, aki egyébként el akar indulni, úgy próbálják meg úgymond rendbe tenni, hogy van egy alapszabály kiegészítő kezdeményezés, ami arról szól, hogy az elnöki indulásnak az életkorát maximáljuk 75 évben, és maximum 3 elnöki ciklusban. Uh-huh. És ez a testület vasárnap délelőtt, mondjuk 11 óra 32 perckor megszavazza. Oké? Ezt megszavazzák. Majd 2 órával később, mondjuk 2 és félre később, megválasztják a 79 éves elnököt 6-odjára. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez nem tényleg a cinizmusnak, így van, a cinizmusnak egy olyan szintje, mert természetesen mindent meg lehet magyarázni, és lehet erre azt mondani, jaj, kérem szépen, mi a következő ciklustól értettük ezt, mint hogy egyébként erről szó is van. Na de könyörgöm, hogyha egy tagság kifejti az igényét arra, hogy igen, korlátozzuk az elnöki hatalmat 3 ciklusra és 75 évre, mert az csak jelent valamit, akkor alig pár órával később azt mondom, hogy de most ez ebben az esetben nem számít. Tehát most hátralépünk.
Ezt régebben legalább úgy csinálták, hogy mondjuk fél évvel ezelőtt hoznak egy döntést, és már nem emlékszünk rá, és akkor
még azt kell mondanom,
2 órával elő.
Így van, tehát még azt is megtehették volna, hogy lemegy a választás, nyer vélhetően, aki nyer, és utána ezt napirendre tűzik, és azt mondják, hogy mostantól kezdve viszont még az sem lett volna ennyire gusztustalan, de hát igen, szóval, és tudjátok, amikor az ember azt végig nézi, hogy viszont előző nap valóban a nemzetközi sportmédia versenyben, amelyben egyébként szívből gratulálunk Krejsz Bálintnak és Szűcs Miklósnak, hiszen ugye elhoztak egy nem akármilyen külön díjat, és én ezt tényleg évek óta nézem ebben a versenyben, ugye, hát hallottam ilyen hangokat, és hogy vajon mi hasznunk nekünk abból, hogy van az AIPS-ben bármilyen szintű képviseletünk. Hát érdemes azért végignézni, én összeszedegettem, kitettem a Facebookra, csak azért, mert hát illékony az emberi emlékezet, ugye bár, hogy vajon mégis hány kollégát sikerült az elmúlt években a nemzetközi sportújságíró közösség a világ előtt szakmailag megismertetni, hány olyan magyar kolléga volt, akinek a szakmai elismerése, hát bizony azért némi kis menedzselést igényelt, elsősorban azért, mert akkora a verseny, és azért a magyar nyelvi munkáknál ez nem könnyű. Itt volt Szilágyi Áron film Múhi András Mérestről, ami a világ második legjobb sportportréja volt, volt Olá Katától, ugye, aki legyőzte az időt, Keleti Ágnesről szóló film, ami szintén világkülön díjas lett, és még sorolhatnám, és hát nem beszélve ugye Szilágyi Annáról, aki 2-szer lett a világ legjobb női ifjúsági legjobb sportfotós, fiatal sportfotósa, ugye erős férfi versenyben, és nem beszélve ugye a top 10-be, top 5-be bejutó kitűnő kollégákat, meg akár Novotny Zoli bácsinak ugye a budapesti kongresszuson részben kiharcolt, mert megérdemelt volt, csak szólni kellett, tehát föl kellett hívni a figyelmet egy életműdíjra, amit itt szintén Budapesten vehetett át a nemzetközi közösség előtt. Szóval én azt gondolom, hogy lehet természetesen meg nem történté tenni ezeket a dolgokat, de én meg azt gondolom, hogy bizony az ember, ha egy ilyen feladatot vállal, akkor az a dolga elsősorban, hogy képviselje a magyar kollégákat a nemzetközi térben, illetve ugye az olyan híreket, amelyek minket érintenek, például akár egy mesterséges intelligencia konferencia létrehozásával próbálja meg idehozni és elérhetővé tenni. Szóval visszatérve erre az egészre...
Egy kis kiegészítés, hogy nem csak a kollégákat, hanem világszinten pedig a nőket is. Hát hiszen azért ezt mondjuk ki, hogy a sport nagyon szűkölködik a női vezetőkkel, vagy a női hangok használatával. Épp egy világkonferencián valaki kivetítette, hogy amúgy kettő darab nő ül világszinten mondjuk vezetői székben, ami elképesztő sport szövetségek tekintetében, világszövetségek tekintetében, vagy hát ez egy akkori adat volt, most nem is tudnám megmondani, hogy
na, hát most
igaz-e még. Vagy hát valószínűleg igen, mert közben ugye Kirsty Coventry oda kerül, de mondjuk jó, oké, hogy ő meg ugye egyen magasabban ül. Tehát, hogy nagyon köszönöm és köszönjük női szempontból is ezt a munkát, amit végzel és végeztél.
Hát nagyon köszönöm, hogy így látod, és meg el kell mondani egyébként visszatérve ennek a kétszínűségnek egy sajnos kézzelfogható jelére, hogy most nem csak az történt, amit láttunk, hogy a most már 80. életévét töltő Jenny Merlot megválasztották hatodjára is, de az európai szervezetben ugye nálunk vannak kontinentális szerveződések, egyel kevesebb nő került be, mint eddig volt, tehát most a vezetőségben egy szem újságíró nő van, egy szem, és a világszövetségben ugyanúgy a 24 tagú testületben mindösszesen kettő, ami eddig is vállalhatatlan volt az arány, és ezt sikerült most összehozni, mert hogy már mondom, kész listák voltak, hogy kire kell szavazni, és hát ha valaki nem volt a jelenleg elnök listáján, akkor ő érdemi alapon nyilván nem férhetett ebbe be. Ez számomra egyébként nem csak, hogy rémisztő, de természetesen tanulságos is, és egyértelműen azt mutatja, hogy abban a tekintetben semmilyen pozitív elmozdulás nincs ezeken a legfelsőbb szinteken, igen, amit egyébként elvárna például a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom, vagy például alig egy-két hete beszéltünk Feri a FIFA kezdeményezéseiről, hogy a nőket milyen módon hozzák helyzetbe. Hát nálunk nem helyzetbe hozzák, a Nemzetközi Sportújságíró Közösségben nem eltapossák. Tehát ez most a szomorú képlet, akárki akármit mond, ezt én közelről látom, ezt sajnos meg tudom erősíteni, semmi köze az érdemi hozzáértésnek, a tenni akarásnak, az effektív mondjuk így megtett útnak eddig 9 év.
És rátermettségnek.
Tehát most én nagyon sok sikert kívánok annak az ész kolléginának, aki bekerült a vezetőségbe. Most láttuk életünkben először ezen a konferencián.
És hogy te nem kerültél be?
Hát azért, mert nem voltam az elnök listáján, mert én ugye elleninduló voltam.
De mivel, hát feltételezem, az ész kolléganő nem indult.
De az ész kolléganő úgy indult, hogy rátették a listára, mondom, most láttuk őt először.
Ha elnökségi pozícióért indul és kap X szavazatot, már pedig te ráadásul ilyen ellenszélben is szép számú szavazatot kaptál, ez megdöbbentő számomra, hogy
hát ez, na, erre
nem
mondják,
magától értetődő, hát, hogy te bekerülsz a vezetőségbe.
Na igen, hát erre mondják a Zsófi, hogy nem voltam a listán, tehát hogy ez már csak így ment. Hozzáteszem, ez a légkör most egy picit nekem olyan, hogy talán jobb is ez, mert hogy ebben a tekintetben én kilógnék onnan, nyilván azzal az igazságérzettel, meg azzal a fajta tenni akarás.
Ha 40 év múlva, Zsuzsi, majd 40 év múlva, ha 80 pluszos leszel, jobb esélyeid lesznek, jó? Légy szíves, legyél türelemmel.
Igen. Na, szóval maradjuk abban, hogy
valóban, látod, Feri, mennyire igazad van? Igazából nem azzal van a gond, hogy nő vagy,
mindennel
gond van. Hogy még nem vagy 75 plusz.
Az biztos, mindennel gond van. Jó, hát maradjunk abban, hogy nyilván sok ilyen típusú példát tudnánk találni a világban. Ezt most azért mondtam el nektek, meg aki hallgatott minket, hogy egy picit lássa ennek a dolognak a közeli közelképét, és nagyító alatt egy picit érzékelhessük ezeket a folyamatokat. Ebből egyébként azt kell mondanom, a számomra a legsajnálatosabb konklúzió, ha megengeditek még ezt, hogy ugyan látszólag igen, de már réges-régen nem Európa kezében van nagyon sok kérdésben a döntéshozatal. Ez a legnagyobb szövetség, tehát taglétszámra Európa a legnagyobb szervezete a Nemzetközi Sportújságíró Közösségnek, de mint ahogy mondtam, hát nem itt dőlnek el fehér asztal mellett a dolgok, egészen más financiális nyomás nehezedik nagyon-nagyon sok résztvevőre. Van, aki örömmel hajt ezelőtt fejet, valaki ehhez partner is, láthatóan igen. Úgyhogy ezt el kell dönteni, mert nyilván látjuk, hogy milyen befolyás érvényesül a világban. Nyilván látjuk, hogy nagyon erős mind a keleti és közképpen a közel-keleti érdekérvényesítés, amit észre kell venni a világ sportjában, mert szerintem ennek a lenyomatait nem sokára a bőrünkön érezzük, úgyhogy mindegy, hát most ez van, ezt nyilván valami kollektív akarattal lehet valamilyen szinten megváltoztatni. Le is zártuk ezt a fejezetet, én magam is egyébként, én bizonyos szempontból óriási munka volt ez, nagy tapasztalás, örülök, hogy vége, a közeg miatt most szerintem jobb, hogy ez így van, hogy ez ebben nekem most pillanatnyilag aktívabban nem kell részt vennem, de itt vagyok. vagyok, ahogy eddig is az elmúlt tényleg 9 évben a nemzetközi szférában és itthon is mindig igyekeztem a kollégákat, és talán különösképpen a női kollégákat segíteni, helyzetbe hozni, így lehet ebben a tekintetben is rám számítani, amíg hagyják, de én mindig itt leszek, úgyhogy ezt most le is zártuk ezt a témát, és nézzük meg, hogy mi minden lesz, mert ma már hál' Istennek nagyon sok olyan dolog van, amivel foglalkozni fogunk. Hát az, hogy Pécsi Ármén a Sevilla kiszemeltjei között van, Feri, most már rád nézek, szerintem ez egy nem csak izgalmas hír, de valószínűleg egy fiatal tehetség útjának a kiteljesedésében egy következő fontos állomás, és majd te fogod megmagyarázni azoknak, akik esetleg azt mondják, hogy jaj, hát nem tudott maradni a Liverpoolnál, vagy pedig adott esetben az Eszterházi féle karrier elképzelésnek ez egy magától értetődő következő állomása, illetve hát nyilvánvalóan ki fogjuk beszélni, hogy mi történt a Bajnokok Ligája mérkőzéseken, hiszen most már ismerjük a legjobb 4 résztvevőt, akik ott vannak az elődöntőben, és hát azért azt ne felejtsük el, Feri, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy hát itt azért voltak olyan bírói ténykedések, amelyekre azt mondják néhányan, hogy effektíve volt hatása a legjobb 4 közé jutó csapatra. Csak egy mondat, mit gondolsz erről?
Hát az az érdekesebben, hogy ugye az ilyen kérezett mérkőzéseken mindig örök téma, tehát ha visszamegyünk az időbe, 50-100 évre mindig a játékvezetői tévedések körül forog a futball. Hát én úgy gondolom, hogy nyilván ilyenkor általában ez a vesztes fél szokott ezzel élni. Itt minden esetre azért nagyon-nagyon kétes szituációk voltak, maradjunk ennyibe.
És aztán arról is fogunk beszélni, hogy Mbappé állítólag nyilatkozott arra, hogy szerintem melyik a legkönnyebb poszt a futballban, és ha már ezt a kérdést ki fogjuk tárgyalni, akkor ehhez természetesen a kedves hallgatók, a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok. Szerintetek melyik poszton lehet alibizni, ha az ember a pályán van? Úgyhogy 0630 55 55 605. Erre várjuk az észrevételeiteket, és természetesen a Nemzeti Sport reggelben lesz majd még Bánki József itt velünk a vonalban. Hívjuk Kemény Dénest, úgyhogy a szokásos pénteki menetrend az vár ránk, amit nagy izgalommal várunk mi is. Várjuk a véleményeteket, gyertek vissza rövidesen.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. What is just some feeling? If you wanna leave, I'm with it. I'm
up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Megkezdődik az új országgyűlés első ülésének előkészítése. Marad az üzemanyagok védett ára. Változékony idő lesz. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Ma megkezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Ezeken szó lesz egyebek mellett a mandátum igazolásokról, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról és a bizottságok kialakításáról. Szóba kerülnek még ezen kívül külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is. Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő magyar kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ezek közül a legkiemeltebb a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés. A Tisza kormány megalakulása után is megmarad az üzemanyagok védett ára, jelentette be Magyar Péter. A leendő miniszterelnök tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL csoport elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy az üzemanyagellátás továbbra is biztosított. Először adott interjút a vasárnapi választási vereség után a Fidesz elnöke. Orbán Viktor a Patriótának azt mondta, a jelentős kudarc miatt a párt teljes megújulására van szükség, nem elég egy-két pozíción változtatniuk. A leköszönő kormányfő hozzátette, az első eredmények beérkezése után gyorsan kiderült, kampányuk nem működött. A kormányzati átadás átvétel miatt nem vesz részt a jövő heti uniós csúcson Orbán Viktor, mivel az informális tanácskozáson nem lesznek döntések és nem fogadnak el írásbeli következtetéseket, az ország képviseletére nem kér fel senkit a miniszterelnök. A napirenden a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő 7 éves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. Befejezte a levélszavazatok előzetes összesítését a Nemzeti Választási Iroda. A több mint 494 ezer regisztrált választópolgártól összesen 356.332 szavazási levélcsomag érkezett vissza a hivatalhoz. Ezek közül csaknem 19 ezer esetben érvénytelen volt az azonosító nyilatkozat, így végül 335.342 érvényes levélszavazatot állapítottak meg. A végleges listás eredményről legkésőbb május 4-én dönt a Nemzeti Választási Bizottság. Már be lehet adni a jelöléseket a JATE-díjra, amelyet a Nobel-díjjal járó pénzjutalmából alapított Karikó Katalin. A kitüntetést évente 3 személy, hallgatók és oktatók kaphatják meg, kiváló teljesítményük, valamint a Szegedi Universitas szellemiségéhez méltó emberi tulajdonságaik elismeréseként. A pályázatokat szeptember 8-áig lehet benyújtani. Családja, barátai, pályatársai, tisztelői körében elbúcsúztatták Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordítót a budapesti Farkasréti temetőben. Az alkotót több százan kísérték utolsó útjára. A szertartáson több ismert színművész, író, költő, nyelvész, művelődéstörténész és újságíró is jelen volt. A Füst Milán szépíró és Budapest tért díjjal kitüntetett Nádasdy Ádám 79 éves korában, március 29-én hunyt el.
Közlekedés.
Az M0-es és az M31-es csomóponti ágán az M3-as felé vezető oldalon korábban kigyulladt egy kamion. Az 54-es kilométernél lévő csomópontnál az érintett ágat lezárták, a forgalmat az M0-as 55-ös kilométernél lévő csomópontja felé terelik. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, gomoly felhős idő lesz. Egy-egy zápor, néha zivatar, keleten, északkeleten előfordulhat. A szél többfelé megélénkül. Napközben 19-24, késő este 7-17 fok várható. Hasonlóan napos idő lesz szombaton is, majd vasárnap délután már egyre többfelé elered az eső. A jövő hét elején ismét néhány fokkal hűvösebb lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ötödik helyen végzett a Cselgán Cselvén Pupréka, megvédte bajnoki címét a Gyergyó jégkorong Erste Ligában. Vilák Kristóf aranyérmet nyert 100 méter gyorsan az úszó UB-n. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják. A holland Alkmaar a csereként pályára lépő 19 éves Kovács Bende Gusz gólpasszának is köszönhetően 2-2-es döntetlent játszott a vendég Shakhtar Donetskkel. A labdarúgó konferencialiga negyed döntős párharcának tegnapi visszavágóján 5-2-es összesítéssel azonban az ukrán csapat jutott tovább. A Shakhtar ellenfel az elődöntőben a Crystal Palace lesz, amely a Fiorentinát ejtette ki. Kiesett a Varga Barnabást végig a soraiban tudó Alkatén is a konferencialigából, pedig a görög együttes közel volt a bravúrhoz, hiszen tegnap 3-1-re legyőzte a Rayo Vallecanót, de végül 4-3-as összesítéssel búcsúzott. A spanyol csapat ellenfele a Strasbourg lesz majd, amely a Mainzot ejtette ki. És a labdarúgó Európa Ligában is véget értek tegnap a negyed döntős párharcok. Az elődöntőben a korábban a Ferencvárost búcsúztató Braga a Freiburggal, a Nottingham pedig az Aston Villával csap majd össze. Hétgólos mérkőzés után megvédte bajnoki címét a Gyergyó a jégkorong Erste Ligában, miután a párharc 5. mérkőzésén 4-3-ra nyert a Brassó otthonában, a Gyergyó-Szent Miklósi együttes 4-1-es összesítéssel. Története során harmadszor szerezte meg az Erste Liga trófeát. Szilasi Zoltán a Gyergyó vezetőedzője összegez.
A döntő találat az 1,6 másodperccel a vége előtt sikerült bevinni. Azt gondolom, hogy ez mutatta ez a gól, ahogy esett, a gólnak a külalakja, illetve az időzítése, hogy ugye ez jellemző ránk, hogy folyamatosan végig próbálunk menni, amíg le nem fújják. Maga az a gól, ahogy született, ahogy a Gerrard betört a oldalról a kapu előtt, megverve az emberét, az Orbán pedig a gyenge oldalon idézőlesen csak betette a kapuba, és tényleg 1,6 volt hátra, még volt egy videó challenge, de a tabletten láttuk a padon, hogy teljesen tiszta volt. Úgyhogy nagyon, nagyon boldogok vagyunk, mert azért 4-1 arányba abszolváltuk ezt a döntőt. Az 5 meccsből 4-1 gólos volt, 3 darab overtime-ban dőlt el. Ugye egy volt, ami egy 7-0 volt, akkor nagyon elsült a kezünk a másik harmadba, de azt gondolom azért az nem a reális kép, hanem ez a két csapat nagyon közel van egymáshoz, de én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk 4-1 arányban.
Elveszítette első felkészülési mérkőzését az elit világbajnokságra hangoló magyar férfi jégkorong válogatott, a nemzeti együttes 4-0-ra kapott ki Lengyelországtól Újpesten. Vilák Kristóf aranyérmet nyert 100 méter gyorsan a soproni úszországos bajnokság tegnapi második napján, az egyéves kihagyás után visszatérő kétszeres olimpiai bajnok klasszis egymás után 6-szor nyerte meg a számot, ezúttal német Nándort megelőzve. Vilák Kristóf viszont 200 méter pillangón visszalépett a finálétól. Összesen 10 döntőt rendeztek tegnap az OB-n, néhány érdekesség. 800 méter gyorsan a férfiaknál Betlehem Dávid elképesztő versenyben egyetlen századdal előzte meg az olimpiai bajnok Rasovszky Kristófot. Jakül Vivien is remek napot zárt. A 17 éves EB győztes tehetség 1500 méter gyorsan az OB első Európa-bajnoki szintjével lett aranyérmes, míg 200 méter pillangón Kertész Borókával holt versenyben lett magyar bajnok. Ötödik helyen végzett a georgiai Cselgáncs Európa-bajnokságon Pupréka. Az 52 kilós versenyző a bronzmérkőzésen aranyponttal kapott ki a világ és Európa-bajnok olasz Giuffridától. Pupréka egy körrel korábban honfitársát, Gyertyás Rózát búcsúztatta, aki 7. lett. Puprékát Dedecsik Ferenc szólaltatta meg.
Igazából úgy gondolom, hogy végig partiban voltunk, talán egy kicsit még össze is tudtam nyomni. Úgy láttam, hogy nem esett jól neki a tempó, amit diktáltam, mert ő azért szeret nagyobb tempót adni, és a másikat egy kicsit összenyomni. Úgy gondolom, hogy teljesen partiban voltunk, Itt az aranypontba fordultam egy rosszat, és abból lecsavart. Igazából hibáztam egyet. Azt gondolom, hogy egy jó meccs volt. Nyilván sajnálom, mert egy érmes mérkőzésről beszélünk, de azt gondolom, hogy nem volt rossz.
Bondár Anna bejutott a negyed döntőbe a Rouenis alakpályás női tenisztornán, miután a nyolcad döntőben az ukrán Olinyikovát búcsúztatta három játszmában. Köszönöm figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Egy a lényeg, itt a péntek, jók a fények, semmitől sem félek. Hiába kéred Tinderen a képet, nem érek rá, rögtön a lényegre tére. Ha mit csináljuk a bulikát, az olyan lesz, az olyan lesz. Ha mit csináljuk a bulikát, az olyan lesz, mint a gyurikát. Ha mit csináljuk a bulikát, az olyan lesz, az olyan lesz. Ha mit csináljuk a bulikát, az olyan lesz, mint a gyurikán, gyurikán.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez itt a Nemzeti Sport Rádió és benne a Sportreggel. Itt a stúdióban Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc és Csonka Zsófia. A 128. alkalommal megrendezett Magyar Úszóbajnokság második napjának összefoglalója következik, készítette Katona László.
10 aranyérmet osztottak ki a Soproni Úszóországos Bajnokságon ma este. 200 méteres pillangóúszásban a címvédő Milák Kristóf nem állt a rajtkőre. Meglepetésre aranyérmes, Antal Dávid egyéni csúccsal, aki a nemzetközi versenyeken rendszeresen induló Márton Richárdot előzte meg. Antal Dávid nyilatkozik, a riporter Korsós Kristóf.
A versenyre abban úgy érkeztem, hogy nagyon kíváncsi leszek a helyezés, meg alapból az idő miatt jöttünk el. Ezt, hogy aranyérmes lettem meg, tényleg teljesen megdöbbent, tehát nem is számítottam rá egyáltalán.
Néhány éve hallottunk rólad, illetve folyamatosan hallunk az ifi korosztályba hozott eredményekkel. Az mekkora dolog neked, hogy itt a felnőtt bajnokságon is sikerült most győznöd?
Ez egy új motivációt ad nekem, főleg a múlt évi ifjúsági világbajnokság, az ifjúsági Európa bajnokság után. és igazából ez még egy pluszok, hogy menni kell tovább, és javítani kell az időn.
Az időről egyébként mit gondolsz, és hogyan tudtad beosztani az energiádat, vagy mi volt a terved?
Eleinte ütöttem nekem egy irreális tervet, mondta szerintem, azt mondta, hogy 56-ra jöjjek 59-et, mondtam, hogy az szerintem lehetetlen, már szóval 3 másodperces második százas romlás az nagyon erős, de így igazából nagyon örülök, mert fél másodpercet javítottam az egyéniben.
És az önbizalmadra ez hogyan hat, vagy mennyire hiszel magadban? Nyilván itt 200 pillangon nagyon komoly generációk voltak már előtted is, mennyire érzed azt, hogy itt átvehetsz majd bizonyos szerepeket?
Igazából nagyon várom a folytatás az ifjúsági Európa bajnoksággal kapcsolatban. Ez, hogy fél másodpercet javítottam az időmön körülbelül olyan 5 hónap alatt, ez még nagyobb elismerés számomra, és tényleg nagyon örülök, hogy Licsiék meg Holló Balázsék mellett tudtam aludni.
A nőknél 200 pillén azonos időt úszott az első két helyezett, így aranyérmes Kertész Boróka és Jakl Vivien. A jövő SC és Honvéd úszója is egyéni legjobbját teljesítette. A páros interjú során először Kertész Borókát hallják.
Mindkettőket nagyon meglepett, mert nyilván ez nagyon-nagyon kevésszer akar ilyen esemény, úgyhogy hát nagyon meglepett mindkettőnket szerintem.
Mi volt az első reakció?
Hát igazából én is nagyon meglepődtem, azért így a versenyszám után kaptam egy videót így az utolsó 25 méteremről, és hát nézve, hogy én honnan jöttem fel, azért tényleg nagyon meglepődtem, hogy egyszerre tudtunk beérni a célba. Azért nekem az a 1500 méteres holtverseny Késajánában még 2024-ben rövid pályán az kicsit meglepő volt, azért ott több időnk lett volna elszakadni, de nem számítottam erre.
Mi volt a taktikátok egyébként, vagy ki hogy tervezte felépíteni, és hogyan alakult ahhoz képest?
Hát én megpróbáltam ugyanannyira kezdeni, mint a középdöntőben, mert az a 0-2-s idő az egész jó. Még nem tudom a részidőket, de hát majd megnézzük az edzőmmel. 0-2-re szerettem volna bekezdeni, és akkor majd meglátjuk, hogy onnan mennyire vagyok képes, mert jelenleg még nem hiszem, hogy a legjobb formámban vagyok, úgyhogy igazából ez volt a taktika, hogy meglássuk, hogy hol tartok.
Féltávnál nagyon más volt az állásod, többen még egy holland úszó is nagyon kapart. Te mikor döntötted el ott, hogy van esélyed behozni ezt a futamot?
Igen, hát ugye én nem vagyok valami gyors, és szerintem az mindenki tudja nagyjából. Nekem tényleg így a táv második fele volt az, amire így fókuszáltam, és ott próbáltam megjönni. Nyilván én nem tudok így annyira kezdeni, mint a Boróka. Úgyhogy tényleg így 100 méternél nagyjából felmértem, hogy hol tartok, és hogy hova tudok innen tovább menni.
Egy kérdés még a végére mind a kettőtöknek, hogy mennyire látjátok azt előre most, hogy a következő években akár ebben a számban így együtt legyetek ilyen versenyeken a dobogon?
Hát mivel nekem ez az egyik fő számom, azért eléggé reális, hogy ebben leszek majd a jövőben is jó. Közeli cél az IFJB, hogy minél jobban szerepeljek ott, nem tudom, hogy a Vivi. Nekünk mi a célja az IFJB-n, de majd meglátjuk. Jövőben is próbálok hát ezt az pillanatot lenni.
Igen, hát nekem ugye még itt van emellett a 400 vegyes, 1500 gyors, 800 gyors, úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan fér bele a programba, de őszintén mindig is a kettő pilla egy nagyon kedves szám volt számomra, úgyhogy én is szeretnék ebbe többet versenyezni.
100 gyorsan az olimpiai negyedik német Nándor ezüstérmes, hiszen az első helyet a 200 pilléről visszalépő Milák Kristóf nyerte. 48-36-os ideje elmarad egyéni és országos csúcsától, de jobb, mint a 2025-ben győztes eredménye. Milák továbbra sem nyilatkozik a sajtó képviselőinek, a második német Nándor azonban igen.
Ez egy új nap, egy kicsit más, hogy kell fel az ember, nem lehet mindig ugyanolyan jó. Gyengébbre kezdtem, mint tegnap, de sokkal jobban fájt a vége, nem bírtam el a végét úgy, ahogy szerettem volna. Nem is a helyezés, mert Kristóf jól úszott, azért gondoltam, hogy jól fog úszni. Ez a háromszor úszás, ez nyilván világversenyen muszáj annyit úszni, amennyit tegnap úsztam, mert ha annyit nem jövök, akkor közelében nem lennék a döntőbe, egy döntőhöz egy Európa-bajnokságon. Világbajnokságon meg láthattuk, nem elég a 48 eleje idő. Úgyhogy azért úsztam tegnap ki mindent. Úgy gondoltam, hogy még mivel jól esett a tegnap, egy kicsit tovább tudok javítani. Nem úgy sikerült, de ennyiket nem úsztam még országos bajnokságon soha, szinte vagy nagyon régen, úgyhogy az Európa-bajnokságra ez mindenképpen biztató.
Hát igen, most még csak április közepén vagyunk, ezt ne felejtsük el, ugye talán a tavalyi világbajnoki elődöntőre céloztál, de hát ugye neked szerintem azzal sosem volt gondod, hogy 3 erős időt ússzál egy nagy versenyen, nem?
Igen, azzal nem volt sokszor problémám. Nyilván a reggeli úszáson kell túllendülni, aztán a legnehezebb nekem is a középdöntőt. Azt én mindig egy döntőnek fogom fel, talán egy kicsit látszott is, hogy az volt a legerősebb úszásom ugye ebből a háromból. De ezen kell most dolgozni, hogy miért volt az. Igazából ez a nagyon kevés különbség volt, ez a 3 tized, amivel jobban úsztam tegnap, de mégis azért ez a másik 50 az nem volt annyira biztató, mint tegnap. Megnézzük mindenképpen, de minél jobbat szerettem volna egy kicsit elúszni.
A világ Kristóf egyelőre még nincs talán olyan állapotban, mint volt korábban. 200 pillangótól vissza is lépett, de azért nem csalódtál, hogy jött ott a végén?
Ja, bíztam benne. Igen, ezt mondtam tegnap, hogyha ketten vagyunk, akkor talán többet ki tud hozni belőlem, és én is belőle. Fordítottjára jött össze, és én hoztam ki belőle többet, de igen, az a kettő pillanat százas komba az erős lett volna most neki. Látszik azért még, hogy az állapota nincs ott, ahol szokott lenni, de annyit azért hagyj jegyezzek meg, hogyha ő azt akarja, hogy ott lesz, akkor ott lesz. Tehát ez csak rajta fog múlni, hogy össze tudja magát kapni akár pár helyten belül, és ilyen időket tud úszni. Ugye nyilván nem tudjuk az edzést, hogy mit csinált meg, de azért 48-3-ot nem csak úgy úszunk, szóval beleáll az edzésekbe a kérdés, és nagyon remélem, hogy ez folytatja nyárig, és akár az Európa-bajnokságon. Nyilván mondanám a váltót, de ez azért már nekem nagyon kétesés, hogy ezt el fogja vállalni, de úgy látom, hogy talán vissza fogjuk kapni azt a Milák Kristófot, aki régen ott volt a csúcsformában, most is ott lesz. Hogy mondtam, itt csak ő fogja eldönteni, ha ő akarja, akkor ezt végig megcsinálja.
Ha már Milák Kristófról szó esett, edzője Szabó Álmos elmondta a véleményét.
Az út elején járunk még, taktikusan fel volt osz, hogy mit kell megcsinálni, és ő meg megcsinálta.
Azt megjegyezte azért nekünk Németh Nándi, hogy 48-3-at nem tud csak úgy magától az ember. Ez milyen szintű úszás volt most így Kristóftól, hogy lehet ezt értékelni?
Hát így bele tudnék kötni néhány részbe, de azért az idő nem olyan rossz ebben a hónapban, tehát ezek nem rosszak. Hát ezt majd tovább kell fejleszteni, mert érdekel minket ez a szám, úgyhogy hát ebben még marad, de a mindkét srácenél sokkal jobb lesz majd.
Céloztál arra még a verseny előtt, hogy van egy-két dolog, amit gyakoroltatok, és majd élesben megfigyelnéd. Ebben a számban már volt ilyen, vagy ez majd inkább később aktuális?
Később, de volt egyébként később. Volt.
Mi titkos akkor ezek szerint?
Nem titkos, csak tényleg annyira fel kellett osztani bizonyos távokat, hogy melyikben mit csináljon, és azok még nem feltétlen jönnek értelemszerűen neki. Most gyakorolja, tehát én csak erre gondoltam. De ügyes, lehívja fejből, és meg tudja csinálni, tehát extra tehetség.
Ugye 200 pillangón végül nem vállalta a döntőt, és abszolút nem provokációnak szánom ezt a kérdést, csak érdekel, hogy mi van mögötte, hogy mi miatt döntöttetek így, mert ugye azt megjegyezted előtte, hogy az nem biztos, hogy ártana neki, hogyha elveszítene egy döntőt.
Igazából ez biztos nagyon érdekes, de hát nyilván az látszik, hogy ez a számhoz még nem eléggé van készen. Egyáltalán lelkileg hogyan lesz ehhez készen, ez még azért kialakulóban van. Én nem szeretném elengedni a számot, még azért ezen gyúrjuk, hogy bemaradjon a repertoárban, vagy esetleg egy időre kivesszük. Ennek az érdekessége egyébként is majd csak 28-ban lesz, vagy esetleg jövőre. Lehet, hogy alulról építkezünk.
Még csak annyit, hogy egy ilyen versenytapasztalat, mint ez az ötnapos viadal, az mennyit tesz hozzá egy felkészüléshez, mennyire hozza vissza akár az ember kedvét ilyenkor?
Hát alapvetően azért terveztem, hogy ez egy nagy edzés legyen. Neki azért néha vannak hiányossága ilyen téren, hogy nem érkezik meg, úgyhogy itt viszont nem tudja ezt kikerülni, hogy a legjobb edzés a verseny.
A hölgyeknél az előző évi második ugrai Panna diadalmaskodott 100 gyorson, egy másodperce jobb időt úszva, mint 2025-ben. A BVSC sportolóját hallják.
Volt benne tartalék, tegnap a középdöntőben az volt a cél, hogy nagyjából a középső pályákra tudjak bekerülni, és tényleg ott még éreztem, hogy visszafele egész könnyed volt, és van benne tartalék. Már nem tartalékolunk, úgyhogy ez hozott egy 7/10-es egyéni csúcsot, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert 24-ben az EB-n úsztam még az egyéni csúcsomat, ami lassan 2 éve volt, és azóta nem sikerült ezen javítanom, úgyhogy nagyon boldog vagyok el az idővel.
Hát igen, lehet, hogy ez 2 éve volt, de azért áprilisban nem könnyű ilyen időket úszni, ez mennyire volt egy kicsit esetleg váratlan, hogy ilyen jól sikerült?
Azért annyira nem, mert a Giant Open-en ott már sikerült megközelítenem az egyéni csúcsomat, ott is egy 54-9-es idő volt, épp nem egyéni csúcs, de ahhoz nagyon közel volt, és ott márciusban nem úsztam még soha ilyen jó időt, úgyhogy azért látszott, hogy elég jól halad a felkészülés, úgyhogy reménykedtem tényleg egy ilyen 54 feles időbe, ezt egy picit túlszányartam, úgyhogy nem panaszkodok.
Ugye ez a 100 gyors most nagyon jól sikerült, viszont a többi számra is előre vetít valamit, hogy milyen formában vagy?
Remélem a 200 gyorsra is majd ezt tudom mondani, hogy egyéni csúcsot tudok úszni. Ott ugye az EB szintet azért megcéloztam. Pontosan annyi, amennyi az egyéni csúcsom, amit ugyanúgy 24-ben Belgrádba úsztam, úgyhogy ez azért jó előjel arra, hogy ott tényleg remélem tudok fejlődni, úgyhogy az arra készülök.
A férfiak 200 méteres mellúszását az osztrák Christopher Rothbauer nyerte, a magyar bajnok Zombori Gábor, a hölgyeknél is külföldi siker született a spanyol Aina Fernández személyében, mivel nyílt az OB, így bármely ország úszója a rajtkőre állhat. Magyar bajnok Békési Eszter.
Nagyon nehéz, meg fájdalmas felkészülés volt, meg így az utolsó 6-8 hónap az tényleg nagyon nehéz volt számomra. Kezdődött egy szeptemberben egy vámműtéttel, aztán évvégén elveszítettem az édesapámat, utána januárban államvizsgáztam, tanultam, edzettem, és tényleg nehéz időszak volt, de már így ilyen februártól közel 100%-os edzésmunkát tudtam végezni, úgyhogy nagyon szoros volt. Jól úsztak tegnap a lányok nagyon, de ma tartják a döntőt, ma osztanak érmet, és ma én voltam a jobb, úgyhogy sorozatban a 8. bajnok nagyon boldog vagyok.
Az azért előttem van, amikor ott novemberben a rövidpályás bajnokságon kívülről követted az eseményeket, azért azok után így visszatérni, az milyen érzés?
Kiagás volt. Ebben az évben februárban az első versenyemben még 36-ot úsztam, aztán a következő versenyen Egerben már 34-et, most nemrég Párizsban egy nemzetközi versenyen már 2:30 lett. Szépen versenyről versenyre építettük fel a formámat. Sok munka van mögöttem, meg sok embernek a munkája van bennem. Kezdve a családomtól edző, még sportpszichológusom, orvosok, gyógytornászok, mindenki, úgyhogy innen is hálás vagyok nekik.
Női 1500 gyorsan Jakl Vivien az országos bajnok, miközben 800 gyorsan az uraknál őrségváltás történt. Betlehem Dávid az új bajnok, megelőzve Rasovszky Kristófot, világ és Európa bajnok a dobogó harmadik fokán, Sárkány Zalán a bronzérmes. A 4x200 méteres gyorsváltók versenyében a férfiaknál a Ferencváros, a nőknél a BVSC diadalmaskodott.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Katona László összefoglalóját hallhatták a Magyar Úszóbajnokság második versenynapjáról.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Nagy magányomban álmodoztam rólad, hogy egy napon visszajössz hozzám. Képek, amiket így hagytál nekem, egy emlék.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday, one day you will understand.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk! Április 17-e van, péntek reggel, 7 óra 4 perc, és egy fantasztikus csapattal vagyunk itt ma reggel. Itt van velünk Csonka Zsófia.
Jó reggelt, sziasztok!
És itt van Bene Feri, sziasztok!
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
Na hát, kedves hallgatók, képzeljétek el, hogy egy érdekes találgatásba szeretnénk bevonni benneteket, mert hogy egy igazi világsztár dobta fel ezt a témát nekünk, amin most mi szeretnénk itt tovább csúszni, tovább gördülni, ami egy picit arról szól, hogy ugye a 11 játékos nézve a pályán, és nem ötlen mondok 11-et, vajon van-e olyan poszt, ahol az ember alibizhet? Hát nem tudom, hogy ez a megfelelő kifejezés. Minden esetre 06-30-55-55-605-re, és majd kollégámat megkérem itt mellettem, hogy tegyük is ki az SMS far, ha jött valamilyen észrevétel, mert hogy szerintem ezen azért érdemes vitatkozgatnunk, hogy van-e egyáltalán olyan poszt, ahol az ember egy picikét pihenhet, vagy akár adott esetben többet pihenhet, mint mondjuk bizonyos más posztokon. Képzeljétek el, hogy a téma az így vetődött fel, hogy Kylian Mbappé kapott egy kérdést, mely szerint melyik a legkönnyebb poszt a futballban, és ő nem kerülte meg a választ, hanem konkrétan megnevezte, hogy szerinte melyik az a poszt, ahol a játékosoknak a legegyszerűbb lenne a feladata. Így hangzik tőle az idézet, közép hátvédnek lenni a legkönnyebb, hiszen minden oldalról védve van az ember, és akár három közép hátvéd is lehet egy csapatban. Ez az egyetlen poszt, ahol még 40 éves játékosokat is látsz játszani európai top csapatokban, csatárok 40 évesen ugyan már esélyük sincs. Nos, igaza van-e, és rögtön akkor szerintem, mint két csízsé Zsófival együtt, Ferihez fordulunk, hogy vajon melyik poszton lehet a legjobban átvészelni az évek múlását észrevétlenül, és valóban ott maradni, akár egy nagy csapatban is, hát egy picit akkor ezek szerint mondjuk így alibizve.
Nagyon érdekes kérdés, és bennem is több kérdés merül fel egyáltalán a válasszal kapcsolatban is, meg az egész felvetéssel, hiszen hát hogy is kezdjem? Nyilván arra is van példa, hogy mondjuk 35 felett, vagy akár 40 évesen mondjuk most Cristiano Ronaldóként, ugye valaki még csatárként aktív, és a világ élvonalába tartozik.
Mondjuk azért belőle egy van.
Az tény, hogy ez egy extrém példa, és tényleg ritka. Az biztos, hogy mi azt szoktuk mondani edzők, amikor a keretet kialakítjuk, hogy csatárból sosem elég, mert mindig a támadók azok, akiket ugye a mérkőzésen frissítünk, lecserélünk, formahanyatlás van, legtöbb sérülés a támadóknál van, tehát ebből a szempontból kétségtelen, hogy a támadók szerepe, illetve feladata nehezebb egy csapaton belül.
De és mégis egyébként csatár találni, hát emlékezzetek vissza a közelmúltban, itt mikor a magyar válogatottnak így a felépítéséről beszéltünk, igen, mindig azt mondtuk, hogy és hol vannak a csatárok? Tehát mi van, ha megsérült hát, valaki a Barnabás, vagy ilyesmi, akkor és sőt, arról is beszéltünk, hogy olyan csatárképzés, mint olyan létezik-e, hogy valakiből csatárt nevelünk, vagy arra születni kell. Szóval minden esetre igen, érdekes, és ott az ember azt látja, hogy olyasmi feladat ez nem, mint a cápa fogat, tehát hogyha ott kitörik egy, akkor kéne, hogy jöjjön helyette rögtön egy másik. Hát már ha van raktáron, ugye?
De ez pont, amit Zsuzsi mond, hogy születni kell. Van olyan poszt a futballban, Feri, szerinted, amire születni kell, és van-e olyan, ami mondjuk idézőjelben tanulható, elsajátítható, és talán mondjuk kíméletesebb a szervezettel?
Hát alapjában bizonyos képességek, amire születni kell, meg bizonyos képességek, amiket lehet tanulni. Van mindig, van olyan, amelyik az ösztönös tehetség, tehát a született tehetség, aki olyanokat tud, amit nem lehet tanulni, és van a tanult tehetség, aki pedig a készség által annyira magába tudja szívni, meg a szorgalma által bizonyos képességet, aki emiatt tud
kiemelkedni. Neveket kérünk.
Mondjuk egy ösztönös tehetségnek, meg született tehetségnek, én mondjuk Messit mondanám, tanult tehetségnek, meg Ronaldót, mert ő pedig nyilván mindkettőnek van átmenete, de talán ebben különböznek, nem ennyire markánsan, de talán jó példaként említhető. Viszont, hogy melyik a legkönnyebb poszt, ez meg nagyon-nagyon érdekes, és nem kikerülni akarom a kérdést, de annyira komplex a labdarúgás. Most gondoljunk abba bele, hogy mondjuk a 80-as években volt egy olyan mondás, hogy hát jobb hátvédet drótból is hajlítok. Tehát ez egy ilyen mondás, és nagyon lenézték ezt a pozíciót.
Most gondold el, hogy a jobb hátvédben játszó Szoboszlai szemszögéből erre vajon mit mondanál?
Nyilván csak az, azóta annyit változott a futball, és ennek azért már voltak jelei már a 70-es évek közepén, és amikor az Ajax meg a holland válogatott a totális futballt kialakította. Magyarán szóval mindenki támad, és mindenki védekezik. Tehát nincs olyan, hogy a jobb hátvédnek nem kell átlipni a félpályát, mert ma már nagyon sokan játékos van, szinte onnan szervezik a játékot. Tehát alapjában nézzünk meg mondjuk a Barcelona vagy Cancelót, vagy a portugál válogatottban, hát egész egyszerűen olyan sokoldalú és olyan kreatív játékos, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy egyszerű poszt lenne. Viszont ami legfontosabb, hogy minden csapatnak megvan a maga játékmodellje, és lehet, hogy egy csapatnak olyan feladatköre van, vagy olyan meccsterve, vagy játékmodellje, hogy a jobb hátvéd nem is lépi át a félpályát, vagy nagyon kevés támadó szerepe van, mert az edző máshogy alakítja ki a stratégiát, szóval én nem merném ezt így kijelenteni, de hogyha mondjuk fiatal szabályba gondolkodunk, és volt nagyon sok olyan edző, aki kifejezetten szélsővédőt keresett, mondván, hogy a játék jó arra épül, hogy a pálya tengelyében rutinos játékosai vannak, és ha már egy fiatalnak kell játszani, akkor ott a szélén ott el van majd a kisrác, ott kevesebbet hibázik.
Aha, tehát, hogy tulajdonképpen van ilyen, nevezzük így, ilyen beszoktató poszt, ahol így kicsit hozzá lehet szokni a terheléshez, meg a kihívásokhoz?
Talán azt mondják, hogy egy szélsővédő mondjuk kevésbé, hát hogy mond, kevésbé van befolyással a csapatjátékra, de mondom, ez is csak részigazság, mert van olyan csapat, ahol pedig a labda kihozatalt arra hegyezik ki, hogy gyakorlatilag a szélsővédőnek kult szerepe van. Tehát általában azért azt mondják, hogy ha már egy fiatal játékos kell beszoktatni, akkor nyilván az a szélsővédő. Talán ott zavar legkevesebben.
Mi a helyzet a kapussal? Hát a kapus azért mondjuk ahogy fizikai teljesítmény szempontjából.
Igen, és ugye egyrészt a kapusra visszatérve, a kapusra és Mbappé válaszára egy kicsit egyszerre válaszolva, gondoljunk abba bele, hogyha már könnyű a poszt. Én mindig a támadóimnak azt szoktam mondani, hogy ne csüggedjenek, mert ha 9-ből 9-szer leszereli az ellenfél, vagy 5-ből 5-ször kihagyja a helyzetet, de 6-ra vagy 10-re kicselez valakit és lő egy gólt, hetekig róla fognak beszélni. Uh-huh. Tehát ne vegye el az önbizalmat, hanem mindig próbálkozzon. Egy védő pont ellenkezőleg, vagy pláne egy kapus. Ha 9-ből 9-et véd bravúra, de a 10-re kap egy potyagot, akkor végig mindenki arról beszél, és azt mondják, hogy rajta ment el a mérkőzés. Tehát felelősség szempontjából egy védő vagy egy kapus sokkal nehezebb helyzetben van ebből a szempontból. Egy csatár lehet, hogy a világ összes helyzetét kihagyja, az utolsó percben a hátáról véletlen bepattan labda, akkor is ő a király. Tehát sokfajta megközelítés van, és ezért is ilyen komplex a futball.
Na, szóval akkor a kérdésünk az 0-30-55-55-65-605, hogy hol lehet eltűnni a pályán, és
melyik a
legmegfogalmazunk.
Melyik a legmegúzhatóbb, vagy legbiztonságos a karrier szempontjából.
Egyébként Mbappé megközelítésében meg az az érdekes, hogy valójában rombolni mindig könnyebb, mint építeni. Tehát ebből a szempontból meg részigazsága van.
Igen.
A másik pedig, hogyha terhelés diagnosztikailag nézzük, azért a legtöbb sprintet és magas intenzitású futást a támadók végzik a pályán. Nyilván a legtöbb, legnagyobb távolságot pedig a középpályások teszik meg. Tehát ha védőként te rutinos vagy, okos vagy, és olvasod a játékot, úgymond, tehát elővételezni tudsz bizonyos szituációkat, akkor a helyezkedésekkel nagyon-nagyon sok sprintet meg futómennyiséget tudsz pótolni, úgymond, csak a jó mozgásodban meg helyezkedés.
Mi a különbség, vagy van-e valamilyen statisztikai adat a fejedben, hogy a legkevesebbet futóposztok és a legtöbbet, oké, most mondtad ugye a középpályát, ők mennyit futnak? Körülbelül 10 kilométer fölött van azért, ugye átlagosan.
Hát most hadd mondjak nektek egy friss adatot, most néztem, a Nemzeti Sport Online-on van egy elemző cikk a BL-be jutott csapatokról, és szóba került természetesen ugye az, hogy a Liverpool nagybánátunkra, hát sajnos azt kell mondanom, hogy két sima vereséggel kiesett, és a nagy remény, hogy esetleg a magyarokat is felvonultató Liverpool itt lehet a Puskás Arénában, ez most már teljes egészében szertefoszlott, de ebben az elemző írásban benne van azért, mint Szoboszlai Dominik, mint Kerekez Miros teljesítménye, és ugye az is, hogy a magyar nyilván fölfelé, a Liverpoolból egyértelműen fölfelé kilógó Szoboszlai Dominik mit tett hozzá, és hogyan hozta le ezeket a mérkőzéseket, és azt írják, hogy a UEFA hivatalos oldal alapján a lefutott távot tekintve az egész BL mezőnyben Szoboszlai a 11. lett, 12 mérkőzésen összesen 131,7 kilométert tett meg.
11. a 137 kilométerre.
Így van, és egyébként a Paris Saint-Germain portugál középpályása Vitinha vezeti ezt a listát 150 kilométerre, tehát az tényleg döbbenet, de érdemes egyébként visszaosztani nyilván ezt a 131-et a 11 mérkőzéssel, tehát azért ez egy jelentős mennyiségnek mondható, nem Feri? Tehát azt gondolom, hogy futótávolságban.
Abszolút, de ahogy te is említetted, ezek mind középpályások, tehát igen, Szoboszlai Dominik is, igen, és Vitinha is, tehát ez nem véletlen. Azért az átlagos futómennyiségben a középpályások teszik meg a legnagyobb távolságot. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ennek a fele séta vagy helyezkedő mozgás, tehát azért ez le van szépen bontva kilométer per órára, kis intenzitású, nagy, közepes.
Világos, tehát ez a 131, ez nem végig sprint, hanem ennek mindenféle elemei vannak. Ez a megtett távolság, de ez se kevés.
Ez se kevés. Egyébként az az érdekes, hogy ez a megtett távolság mondjuk a 80-as, 90-es évekhez képest visszaesett. Ennek az az oka, nem az az oka, hogy kevesebbet dolgoznak a játékosok, hanem sokkal szervezettebbek a csapatok, és valójában kisebb a játéktér, hiszen a leszabály által beszűkítik a labda környezetét az ellenfelek, és ezáltal nincsenek akkor a távolságok, amiket be kell futni. Nyilván így is még rengeteget kell futni a pályán, de inkább én azt mondom, hogy az a mérvadó, hogy nagy intenzitású és sprint távolságokat, és illetve mennyiségeket mennyit tesz meg egy játékos, tehát az egy fontosabb mérvadó.
Na, érkezett egy olyan vélemény, ami nagyon egyezik az enyémmel. Sziasztok! Nincs alibi poszt, mindenkinek mindig van feladata, a kispadon lehet eltűnni, amúgy jó a műsor, Tomi. Igen, és azt mondtam, hogy egyébként szerintem a kispadon ott viszonylag jól lehet, tehát vagy szertárosként, vagy valami ilyen feladatkörben viszonylag hátra lehet húzódni, de tényleg a mai futballban én azt gondolom, hogy nem nagyon fér már bele. Abba biztos, hogy nagy igazsága van Mbappénak, hogy én inkább úgy fogalmaznám ezt meg, hogy az elhasználódásnak az ideje. Tehát, igen, hogy ki milyen hamar kopik el most az aktív játékban, és én úgy szoktam mondani, hogy égeti el a rendelkezésre álló szenet, amit kapott mondjuk egy életre, amit felhasználhat. Abban nyilván óriási különbség van, hogy valóban milyen poszton játszol, tehát hogy tényleg, amit Feri az imént említett, hogy gyakorlatilag ott elől, ugye ezekben a kielezett helyzetekben, akár a támadód, akár nyilván a támadó középpályás szintjén is az ember óhatatlanul hamarabb égeti el a rendelkezésre álló szenet, és használódik, és kopik el, és talán én nem tudom egyébként, hogy bár ugyan a védők feladata alapvetően a támadójáték megállítása és az ütközés, de én azt gondolom, hogy legalább ennyit ütközik a másik oldalon értelemszerűen a támadó is, nem Feri? Tehát, hogy ezt valakivel ütközöl, akkor teljesen mindegy, milyen poszton vagy, ott kopsz.
Igen,
ott,
igen,
ott
hát egyrészt, ha már Mbappé azt mondta, hogy a belső védők a legkönnyebb poszt, akkor ezek szerint a világ legkönnyebb posztja az, hogy Mbappét fogja valaki. Tehát ez egy kicsit öngól is ez a válasz.
Igen, igen, igen.
De egyébként visszatérve az alapfelvetésre, azért abban gondoljunk bele, hogy egy támadó gyakorlatilag a támadót adott esetben védekezési rendszerek, tehát több játékos összműködése próbálja megállítani, hogy gólt szerezzen. Tehát gyakorlatilag minden, amikor nálad van a labda, mindenki ellened van, és mindenki akár szabályos, akár szabálytalan eszközökkel azért dolgozik, hogy te ne tudjál gólt szerezni. Tehát azért ez rengeteg ütközéssel, rengeteg sérülésveszéllyel, valós sérüléssel jár. Arról nem is beszélve, hogy mindig neked általában létszám fölényben kell, illetve létszám hátrányban kell megoldást találnod. Szóval ebből a szempontból, elhasználódás szempontjában tényleg talán a csatárok a legnehezebb. Nem véletlen mondtam, hogy egy keretbe is. Én úgy szoktam fogalmazni, vagy úgy hallottam nagyobb edzőktől, hogy hát egy csatárból sosem elég. Csatárok mennyiségéből.
Az elhasználódás, hát érthető módon engem ez ilyen már a pályafutásából, profi pályafutásából kifelé menő sportolók, én nagyon izgat, mert én azt látom, és akár a futball is kiváló példa erre, hogy azért fölfelé mozdul ez a szám.
Az életkori
szám, mutató, igen, amivel kiszállnak tényleg profi játékosok, gondolok itt most akár Modricra, akár Cristiano Ronaldóra, vagy akár most a kiválóan teljesítő Bayern Münchennek a kapusára, aki szintén betöltötte a 40-et, és azért bőven ott van az élvonalban, kiejtve akár a Realt is.
Igen.
Vagy Thiago Silva, tehát, hogy ők mind azért már négyessel kezdődő életkorúak. Mikortól válik egy futball poszt, vagy egy konkrétan egy futballista szerinted, Feri, fogatlan rossz lenne?
Hát ez nagyon egyén függő egyébként. Általánosságból tekintve teljesen helytálló, amit említesz. Tehát gyakorlatilag mind az edzésmódszerek, mind az orvosi eszközök fejlődése, mind a háttér, tehát a táplálkozás, a vitaminozás, a regenerációs eszközök, módszerek annyit fejlődtek, hogy ugye régebben az volt, hogy olyan 25-26 évesen van csúcson egy labdarúgó, és 30 éves játékosokra már gyakorlatilag lemondtak. Jelenleg ott tartunk, hogy egy 30 éves játékos, amennyiben nem volt súlyos sérülése, megfelelően karban van tartva regenerációs eszközökkel, akkor van a csúcson. Tehát gyakorlatilag annyi élettapasztalata van, és még nincs, például, és még nincs olyan amortizáció, hogy mondjuk kímélni kellene, nem bírja a sorozatmérkőzéseket, akkor ma már ez rendkívüli módon kitolódott, mondom, tényleg 90-es években azt mondták 28 éves, most már egyre inkább a 29-30 éves szinten van, topon egy játékos.
Ami azért érdekes, mert ugye viszont meg a mérkőzések száma nő, tehát a terhelés minden szempontból több,
így
mint
van,
ami
volt. Így van, de regenerációs eszközök azok nagyon jobbak, fontos, tehát egyértelmű, és itt meg kell említenem a legismertebb ilyen jó példát, Kazuyoshi Miura, aki még 50 évesen is profilabdarúgóként teljesített Japánban. Tehát egy genetikai csoda, és egy hatalmas futballista.
Biztos Okinaván született, mert ott élnek a világ legidősebb emberei.
Igazi legenda. Egyébként talán Neuert egy picit zárójelbe kell tenni, és nem Neuert, hanem magát a kapusposztot. A kapusposzt az mindig is egy picit kilógott ebből.
Igen.
Tehát a kapusok egyrészt később is érnek be, később is érnek a top szintre, és hát a legékesebb példa a legenda Dino Zoff, aki 41 évesen lett világbajnok. Konkrétan 1982-ben.
Na most akkor hogy vagyunk itt a reflexekkel, meg az életkorral?
Hát nézd, a kapusok azért ez egyértelmű, hogy ha nem is nevezhetjük a legkönnyebb posznak, de azért fizikálisan a legkímélőbb, ha azt lehet venni. Azért.
Bár ez szerintem sokat változott.
Nagyon
azért
sokat
az egész kapus lét, ugye most már nem egy vonalon álló poszt, hanem tényleg a játék szervezésben.
Igen,
amikor Gulácsi Péterrel készítettem egy nagy interjút, akkor ő nagyon, nagyon izgalmasan vezette föl, hogy egyrészt anno ő is mit tanult Liverpoolban, és neki Peter Cech volt az egyik nagy példaképe, és ez az egész aktív védekezés, játékszervezés, ugye tulajdonképpen a kijövetel és az aktív részvétel a játékban, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ő a maga szempontjából újként vezette be akár a válogatottba, és ez most már nyilván szinte standard és elvárás. De hát nyilván ebben teljesen igazad van, Feri, hogy ez viszont, ha szabad úgy mondani, ennek az intellektuális volta, ez szerintem egy érettebb személyiséget kíván. Tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki lehet, hogy fizikálisan a 20-as évei elején van, mondjuk így a antropológiailag a csúcson, de olyan szempontból meg értelemszerűen nem, hogy ehhez nagyon-nagyon kell a tapasztalat, a rutin, sok minden más.
Nagyon jó megközelítés, hiszen amikor említetted, hogy akár a középpások bőven 10 km felett is teljesíthetnek a kapusok, mindössze 4-5 kilométert tesznek meg jó esetben egy mérkőzésen, de a leginkább mentálisan és koncentrációt igénybe vévő poszt. Tehát gondoljunk csak bele, hogy egy kapus lehet, hogy 20 percig nem ér labdába, sőt, lehet, hogy 20 percig a térfélen vagy a védőharmadba sincs a labda, de mentálisan egy ilyen olyan stand-by állapotban, egy állandó készenlétbe kell lennie, hogy bármikor lehet, hogy úgy, hogy 20-30 percen nem értél labdába, kell hoznod egy bravúrt az első megoldásként. Tehát nagyon nehéz egy támadónak, amikor nincs játékba, általában látni, hogy jobban visszalépkednek a középpályára, csak egy paszba beveszik őket a játékba, mert borzasztó rossz érzés támadóként, amikor nem veszel részt a játékban, pedig sokszor előfordul. De egy kapusnál ő nem teheti meg, hogy föllép a középpályára, hogy csak egy elkéri a labdát, mert ugye nem hagyhatja el a kaput. Szóval nagyon nehéz, és abba is gondoljunk bele, hogy mekkora felelősség van rajtad. Tehát általában érzelmileg a két leglabilisabb poszt az a középcsatár és a kapus. Tehát edzőként és pedagógiailag sokkal szenzitívebben kell viszonyulni hozzájuk, mert rengeteg múlik rajtuk, és ha egy támadó önbizalomhiányos, érzelmileg nincs rendben, labilis személyiség, akkor nehezebben tudod önbizalmat adni neki, nehezebben lesz kiegyensúlyozott a teljesítménye, a kapusnál pedig egy hiba is végzetes lehet akár.
Na, akkor mit mondunk most Pécsi Árminnal kapcsolatos felvetésekről? Ugye a nagyon fiatal 21 éves magyar kapus tehetség, ugye akinek a Liverpoolba igazolását szerintem mindannyian megsüvegeltük, és ezt meg is érdemelte, és tényleg ugye a Puskás Akadémia történetének legnagyobb eladása volt, és a többi, és a többi, és ugye most, hogy felmerült, hogy esetleg a Sevilla vinné, az a Sevilla, amelyik nagyon erősen bukdácsol, és még jelen pillanatban sem biztos, hogy bemarad a ligában, tehát az első osztályban, ugye ott kapuscserék meg egyebek miatt merült ez föl. Szerintem érdemes ezt helyre tennünk, mert én nagyon sokféle szélsőséges véleményt hallottam. Ugye vannak a fanyagók, akik azt mondták, hogy jaj, hát akkor nem tudta megvetni a lábát a Liverpoolban. És persze vannak azok, akik azt mondják, hogy erről szó nincs. Ez is volt eleve a terv, tehát, hogy Pécsi Ármin tulajdonképpen a Liverpoolban, ami egy óriási lehetőség, elkezdi felhízlalni ugye a szakmai tudását, és utána pedig menne tovább egy olyan európai csapathoz, ahol már nagyobb lehetőséget kap, hiszen itt ugye az U21-ben védett, tehát igazából azért az, hogy a Liverpoolban ő első számú, vagy legalábbis igen, mondjuk cserekapus legyen, még az is relatíve messze van.
Tökéletesen vezetted fel. Én annak idén is mondtam, amikor kiigazolt, hogy itt nehogy azt várja el tőle bárki is, hogy egy év múlva a Liverpool első számú kapusa lesz. Sőt, én biztos vagyok benne, hogy a Liverpool sem úgy igazolta ennek a egy ilyen életpályamodellnek, vagy tehetséggondozásnak, vagy a karrierépítésnek vannak fokozatai. Én biztos voltam benne, hogy körülbelül fél egy évet ott lesz Liverpoolban, szokja a légkört, együtt edz a csapattal, véd az U21-ben, és a következő lépés egy kölcsönadás, ahol rendszeres játék lehetőséget kap, mérkőzésperceket, rutint szerez, és utána később, betartva ezeket a fokozatokat, szépen esetleg visszahívhatják.
Mert hét kölcsönadásról beszélünk alapvetően valószínűleg. Van.
Egyébként én egy picit még kétkedve fogadnám ezt a verziót is. Én abban sem vagyok biztos, hogy a Sevillába igazolják, mert nem tudom elképzelni, hogy viszonylag kevés első osztályú rutinnal ő egyből egy olyan spanyol első osztályú csapat első számú kapusa legyen, amelyik azért most jelenállás szerint még a kieséstől is fenyegetett. Szóval én jobban
örülnék... Nem is biztos, hogy első számú kapusnak lehet, hogy...
Igen, de ha meg második számúnak igazolják, akkor megint előrelépés ugyan, de megint nem lesz az a megfelelő terhelés meg játékperc. Tehát én jobban örülnék, ha mondjuk egy angol másodosztályú csapat, de első számúnak vinnie kölcsön, és utána, ha megugorja a szintet, akkor lehet később visszahívni. De az, hogy Mamardashvili és Alison Beckert megelőző első számunként véden a Liverpoolba...
Na, hova menjen Pécsi Ármin? Erre is kíváncsiak vagyunk, meg arra, hogy van-e alibi poszt szerintetek labdarúgó pályán, alapvetően, ami nem a kispadon van, és mondjuk nem a szertárosé. Úgyhogy minden szempontból kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, illetve akár arra is, hogy valóban ennek a nagyon tehetséges fiatal magyar kapusnak, Pécsi Árminnak merre lenne jó fordulnia, merre fújja őt a szakmai szél. Ebben természetesen kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és aztán majd kitérünk egy egészen más témára is, szerintem arra is lesz bőségesen visszajelzés. Jelen pillanatban most úgy tűnik, hogy a magyar férfi úszósport leggyorsabbja újra, és továbbra is Milák Kristóf, hiszen megnyerte a férfi 100 méteres gyorsúszás döntőjét ugye az országos bajnokságon Sopronban. Szóval szerintem sok olyan érdekesség van, amiről effektíve beszélnünk kell itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelében, úgyhogy rövidesen természetesen folytatjuk, majd maradjatok velünk, mert mi jövünk vissza.
Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
Lapozgatom órák óta ugyanazt a füzetet, nem tudom már elolvasni, mert minden betű kiesett. A testem belül üres lett, de érzem, hogy valami vár. Ma már rám. Elenged a képzelet, csak mondd ki végre, ég veled, csak annyit mondj, hogy ég veled. Látom a fényeket, többé nem tévedek. Mi ez a nem csupán csak a képzelet. Fog mindkét kezem, hogy azt kérhessem. Ne játsz, ne játsz, ne játsz, ne játsz velem. Ooh.
holnap volt. Lehet, hogy vétekkel kározunk, ahogy egy penge élen táncolunk. De szemem a szemedbe ér, és kezem a kezedbe fér. Ha elrontanám, tépjel, úgyis hozzam, bújsz majd éjjel. Elenged a képzelet, csak mondd ki végre, ég veled. Csak annyit mondj, hogy ég veled.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornái.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Megvédte bajnoki címét a Gyergyó a jégkorongás teligában. Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja. Változékony idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó bajnokok ligája után az Európa Liga és a Konferencia Liga elődöntős mezőnye is kialakult. Az Európa Liga negyeddöntőinek visszavágóján a Freiburg 3-1-re nyert a Celta Vigo otthonában, és 6-1-es összesítéssel bejutott az elődöntőbe. A Braga 4-2-re nyert a Real Betis otthonában, így ott van a legjobb négy között. A Nottingham Forest 1-0-ra verte az FC Portót, így az angol csapat jutott tovább, míg az Aston Villa sima 4-0-as győzelmet aratott a Bologna ellen, és bejutott a legjobb négy közé. A labdarúgó Konferencia Liga negyeddöntőinek visszavágóján az AZ Alkmaar, amelynek csapatában Kovács Bendegúz is pályára lépett, 2-2-es döntetlent játszott a Shakhtar Donyeckkel, de 5-2-es összesítéssel a Shakhtar jutott tovább. A Fiorentina habár otthon 2-1-re legyőzte a Crystal Palace-t, az angolok jutottak be az elődöntőbe. A Varga Barnabással felálló AEK Athén 3-1-re nyert otthon a Rayo Vallecano ellen, de így is a spanyolok mentek tovább, míg a Strasbourg otthon 4-0-ra kiütötte a Mainz csapatát, és ezzel bejutott az elődöntőbe. Így az Európa Ligában Nottingham Aston Villa és Braga Freiburg, míg a Konferencia Ligában Shakhtar Donetsk Crystal Palace és Rayo Vallecano Strasbourg mérkőzést rendeznek. Montenegró, Szlovénia és Izland lesz a magyar női kézilabda válogatott ellenfele az idei Európa-bajnokságon. A 24 csapatos tornát december 3-a és 20-a között rendezik. A mieink Nagyváradon kezdenek majd. Férfi jégkorong világbajnoki felkészülési mérkőzésen a Megyeri úton Lengyelország 4-0-ra legyőzte a magyar válogatottat. Drámai meccsen 4-3-ra nyert a férfi jégkorong Erste Liga döntőjének 5. mérkőzésén a Gyergyó a Brassó ellen, ezzel pedig megvédte bajnoki címét, amit harmadszorra szerzett meg.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ma megkezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Ezeken szó lesz egyebek mellett a mandátumigazolásokról, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról és a bizottságok kialakításáról. Szóba kerülnek még ezen kívül külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések is. Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő magyar kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ezek közül a legfontosabbak a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A testület szóvivője hangsúlyozta, több kérdésben sürget az idő, ezért mind Magyarország, mind az Európai Unió érdeke a gyors előrelépés. A Tisza kormány megalakulása után is megmarad az üzemanyagok védett ára, jelentette be Magyar Péter. A leendő miniszterelnök tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL csoport elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy az üzemanyagellátás továbbra is biztosított. 10 napos tűzszünetről állapodott meg Izrael és Libanon. A hírt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután egyeztetett a két ország vezetőjével. A fegyvernyugvás még tegnap este életbe lépett. A tűzszünet célja, hogy létrejöjjön a béke megállapodás a két szomszédos közel-keleti ország között.
Közlekedés.
Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon. Sokan haladnak az M1-esen Biatorbágytól, az M3-ason Mogyoródnál, valamint a bevezető szakaszon. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Napos, gomoly felhős idő lesz. Egy-egy zápor, néha zivatar keleten, észak-keleten előfordulhat. A szél több felé megélénkül. Napközben 19-24, késő este 7-17 fok várható. Hasonlóan napos idő lesz szombaton is, majd vasárnap délután már egyre több felé elered az eső. A jövő hét elején ismét néhány fokkal hűvösebb lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
We will find the possible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for all full speed, oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame, and I
Nemzeti Sportrádió.
Különleges pillanatok,
közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá magyarok, április 17-e péntek reggel van, 7 óra 44 perc, tehát mindjárt 3:48, sokaknak kezdődik mindjárt a munka, illetve az iskola, őket is innen is üdvözöljük. De mi a lényeg, hogy itt van velünk ma reggel Csonka Zsófia.
És Csisztus Zsuzsa, jó reggel.
És Bene Feri, úgyhogy a névsor elejéről vagyunk ma.
Jó reggelt mindenkinek.
A mi és a csillébetük világából. Abszolút, úgyhogy minket ma feleltetni fognak valószínűleg.
Ti elsők voltatok, vagy másodikak egyébként?
Hát én nem, nálunk volt A betű, B betű, úgyhogy nem. De azért úgy az első 5-6-ba, igen, mindig, úgyhogy mindig lehetett nézni. Akkor még, hogy jó, hogy élik a napló.
Igen, csak egy legyen előttem, addig gyorsan átnézem. Gimnáziumban első voltam,
dobogon voltál,
akkor, akkor gond volt, általános iskolában még volt előttem Balázs Gergő nevű nagyszerű osztálytársam. Amíg ő felelt, addig gyorsan átnéztem az anyagot.
Na igen, ez mindenképpen hasznos. Na hát mi is felelünk most abban a tekintetben néhány hallgatói észrevételre, mert hogy ez a téma úgy látszik sokakat megmozgatott, ugye, hogy vajon van-e alibi poszt a pályán, legalábbis Kylian Mbappé ugye felvetett, hogy a közép hátvédnek a legkönnyebb a dolga, van belőlük több is a pályán, végül is védve vannak innen-onnan, és aztán elkezdtük így hát elemezni, hogy vajon tényleg melyik poszt milyen igénybevétellel jár, és a többi, és a többi. Szóba kerültek természetesen a kapusok, az ottani fizikai megméretés, igénybevétel, és persze ugye a feladathoz való felnővés képessége, a szabad ilyen csúnyán fogalmazni, és szóba került ugye annak kapcsán Pécsi Ármin, hogy felmerült itt, talán azt hiszem a tegnapi nap hozta számos sajtóorgánum, köztük elsőként természetesen a Nemzeti Sport, hogy a Sevilla kiszemeltjei között van, és valószínűleg egy ilyen kölcsönadási mondjuk így konstrukcióban lehet, hogy a Liverpoolból oda igazolhatna, vagy legalábbis kölcsönben játszhatna ott, és ugye erről beszélgettünk, hogy vajon az ő pályafutásában, hiszen egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges játékosról beszélünk, akinek már a fizikai adottsága megvannak, 196 centi, tehát valami bődületesen magas, ugye nem véletlenül találtak rá a Liverpoolból, és szó is volt anno, amikor ugye az Eszterházi féle menedzsment, mondjuk így építkezési stratégiájába beleláthattunk egy kicsit itt a Boszorkány konyhába, hogy nyilván a Liverpool egy fontos állomás, de az ő fiatalságának a fényében valószínűleg átmeneti, mert vagy valami más európai csapathoz mehet tovább erősödni, vagy ki tudja. Na most ez terítéke van, és képzétek el, jött egy olyan érdekes visszajelzés. Sziasztok! Szuper a téma ismét, valamennyire a témához kapcsolódva. Egyik nap az NSO összegyűjtötte az utánpótlás kapus reménységeket. Érdekelne Feri véleménye, Ferikém, ez neked szól ez a kérdés, hogy mi lehet az oka, hogy ennyire jó a kapus nevelés a hazánkban, vagy megtalálja ez a poszt a megfelelő személyiséget. Ugye Pécsi Ármin nagyon érettnek tűnik a nyilatkozat, és ha jól tudom, akkor Kilvinger Levi Pécsről Rómába igazolt, ő is már 15 évesen sokkal érettebb volt fejben, mint a társai. Na, hát Feri, egy témába vágó, neked címzett kérdésfelvetés, kérlek.
Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hiszen évtizedek óta, amikor még a magyar válogatott nem is ért el ilyen minőségi fejlődést, tehát gondolok itt a 90-es évekre, vagy akár a 2000-es évek elejére, akkor
tehát
is
amikor
kapusok
a stagnálás
szintjén,
erős visszaesés fázisában voltunk.
Igen, de nagyon szépen fogalmaztál. Tehát akkor is nemzetközi szinten is kiemelkedő kapusaink voltak. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ugye Magyarországon nagyon régóta kultúrája van annak, hogy külön kapusedző foglalkozik már gyerekkortól a sportolókkal, és talán ennek a specialitása hozta ki azt, hogy nagyon jó tapasztalt kapusedzők foglalkoznak már gyerekkortól a kapusokkal, és a kapus és a kapusedző az mindig egy külön világ. Tehát gyakorlatilag az edzések nagy részét, mint egy egyéni sportoló úgy készítik fel a kapusokat. Tehát rengeteg egyéni képzés, nyilvánvalóan csapattaktikai dolgokba is bevonják az edzők őket, de általában egy mezőnyjátékosokkal foglalkozó vezetőedző, az mindig csak az edzések bizonyos részén kapja meg a kapusát előtte, akár a bemelegítés tekintetében, akár speciális egyéni képzés gyakorlatokon keresztül a kapus edzés a kapusa egy óriási szimbiózisban dolgozik gyakorlatilag éveken, akár évtizedeken keresztül. Én szerintem ebben lehet a megoldás, illetve a titok nyitja.
Ebben miért vagyunk mi különlegesek, vagy különlegesek vagyunk-e? Vagy pedig csak, ahogy mondod, egész egyszerűen ebből a sajátosságából fakad az, hogy létrejön ez a kiemelt nevelés, vagy tényleg talán jobban rá tud hangolódni az a kapus, pontosan az egy-egybe foglalkozásnak köszönhetően az edző arra, hogy tényleg kihozza abból az egyénből egyfajta pedagógiai szemlélettel a tudást, ami ott rejlik, vagy pedig tényleg tudunk valami extrát.
Szerintem nagyon jó kapus edzőink vannak, tehát ez kétségtelen.
Mi az ismérve ennek?
Hát egyrésztről nagyon-nagyon aprólékos, tehát én dolgoztam nagyon sok kapusedzővel, és ugye mindig ámulok és bámulok, hogy milyen részletességgel oktatják le. Nem csak a vetődéseket, mert ugye egyrésztről nyilván beszéltünk arról, hogy mentális poszt, ez egy másik dolog, ezt tegyük zárójelben, órákat lehetne róla beszélni, de mondjuk technikailag, tehát amikor egy kapusedzőnek az edzését nézed, és ugye számítasz arra, hogy mondjuk milyen lapos, vagy magas, vagy félmagas labdákra más-más módon kell vetődni. De ahogy már a lövés előtt hogyan gondolkodnak abban, hogy a kapunak hány százalékát kell védened, leolvassák a lövőnek a lábát, hogy onnan abból a szögből csak ebbe az irányba tudja rúgni, akkor már belép egy lépést előre. Tehát nagyon sok az elővételezés. A másik érdekesség pedig, hogy írtózatosan, aprólékosan, részletesen ki van dolgozva még az is, hogy egy vetődés után hogy állsz föl a talajról újra. Tehát gyakorlatilag, hogy melyik lábadat hova teszed, melyik kézzel nyúlsz oda.
Ennek miért van jelentősége ennyire?
Mert tized másodperceken múlik minden. Aha. Tehát gyakorlatilag ma már a támadóknak is én is szoktam mondani, hogy ha egy tized másodperc és megelőzöd a védőt, és csak spicce bele tudsz szúrni a labdába, már az lehet, hogy hozza a gólt. És ugyanaz a másik irányból a kapusok részéről minden egyes tized másodperc rendkívüli jelentőséggel bír. Ugye hát mi mindig szidni szoktuk a kapusokat, mert gyakorlatilag az egész világ, tehát 8 milliárd embernek a játékát ők rontják el, mert ők védik ki mindig a lövéseket. Szóval egy egészen speciális személyiség a kapus, mindig nem véletlen mondják, mindig különznek őket.
Igen, hát nyilvánvalóan kell is hozzá egy olyan lélektani többlet, ami szerintem ugye azzal az ember szembenéz ugye a felérepülő iszonyatos sebességű labdákkal. Tehát ez minden ez sportákban, is. Ahol kézilabdát, ahol konkrétan van ez a fajta találkozás lehetősége, ugye az emberi test, illetve adott esetben a felé irányuló labdával, ez legyen akár dobott, vagy legyen akár rugott, nyilván a rugott, akkor még nagyobb ennek az ereje.
És erősnek, meg nagyon ezt masszívnak, erősnek és bátornak kell lenni egy kapusnak. Én sosem
felejtem el. És közben meg robbanékonynak és ruganyosnak.
Igen. Én tényleg kis ifjonc voltam, és egyszer a legendás Kosta János ellen játszottam, és jött egy beadás, és azért, hát jön itt már akkor jóval 30 felett volt, de csupa izom, hatalmas termet, és felugrottam vele, hát én sem voltam azért kicsi, és nem nagyon szokott fájni, ha ütközök valakivel, hát úgy oldalba rugott térdel, és utána, amikor tényleg a csillagokat láttam, meg egy csíkot a napból akkor átestem, akkor is fölálltam, és azt mondta nekem, kicsi, ne gyere késsel a vonatnak. Ezt egy életre megjegyeztem, hogy igen, a bizonyos kapusok közelében nem szabad menni.
Jó, igen. Jó, hát érdekes kérdés, és tényleg ennek a lélektanáról sokat beszélgethetnénk. Nem tudom, megírhatjátok, kíváncsiak vagyunk, hogy ki tett rátok a legnagyobb benyomást, kire emlékeztek úgy, mint a magyar labdarúgó kapusok tényleg legjobbjai, vagy legkiemelkedőbb személyiségeit, azért rengeteg volt, azt gondolom, akikre, ha más nem, nyilván az aranycsapat kapusára emlékezve, a fekete párductól elkezdve, ugye nyilván az aktív, akik Gulácsi, Dibusz, Király Gábor, korábban Szűcs Lajos, Kaci Ilc, és még sorolhattad, de nagyon azt gondolom, sok-sok kitűnő kapusunk volt természetesen, akiknek meghatározó szerepe volt abban még a ugye kevésbé, hogy milyen sikeres korszakokban is, hogy azért hogy teljesít egy
csapat. Csak még egy fél mondat, hogy ami még eszembe jutott, hogy kapusoknál, mintha azt venném észre, hogy főleg ezeket az igazán nagy kapusokat, akár Petri Zsolt, akár Vég, akár Király Gábor, Vég Zoltán, Király Gábor, tehát nagyon fiatalon már bedobták a mélyvízbe. Tehát emlékszem, hogy Király Gábor is, Vég Zoli is már 17-18 évesen NB1-be védtek. És ugye Pécsi Ármin is ennek kitűnő példája. Tehát talán ebben is rejlik az, hogy sikeresebbek lettek.
Hát biztos azért, ahogy mondtátok, a mentális terheléshez való hozzászoktatás, az, hogy ezt hogyan kell elviselni ennek a nyomását, ezt gondolom, ez is egyfajta tudomány, egyfajta elsajátítani való skill, hogy ilyen csúnyán fogalmazott, tehát egy kép képesség.
Nemzetközi ilyen futam.
Igen. Úgyhogy mindenképpen érdekes ez a kérdés. De az biztos, hogy Pécsi Ármin szerintem nagyon, nagyon szép pályaiben halad, úgyhogy akár mi is lesz ebből a szevillai felvetésből. Természetesen nagyon sok sikert kívánunk neki, és nagyon nagy szükség van arra, hogy egy újabb nagy kapus érkezzen majd előbb-utóbb a válogatottba a meglévők mellé szerintem, hiszen tényleg ott indul az egész, hogy védj egy jó kapust. És a másik téma, amit bedobtam, és még egészen ugye 10 óráig itt vagyunk, úgyhogy abszolút kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, annál is inkább, mert az M4 Sport jelenleg ismétlő műsorában ugye a Sopronban zajló úszó országos bajnokság döntőit lehet visszanézni. És hát, hogyha valaki meg szokta mozgatni az emberek fantáziáját itt a magyar sportvilágban, ő Milák Kristóf, aki hát szerintem, én azt gondolom, hogy sokakat meglepett azzal, hogy most rajthoz állt az országos bajnokságon. Ugye 6 versenyszámban nevezett, aztán volt ugye olyan pont a 200 pillangó, ami az ő ugye favorit száma, amiből aztán visszalépett, mert egyrészt a program nagyon feszes, nem is ért volna oda, így is volt ugye a 3 körös versenyben, hiszen most a Magyar Úszó Szövetség ugye a nemzetközi trendekhez alakította a versenyzőknek a menetrendjét, és valóban az azt jelenti, hogy selejtező, úgymond középdöntő-döntő, tehát szokni kell a 3 vízbeugrást per versenyszám. Így aztán az egyiktől vissza is lépett, de azért az mindenképpen megsüvegelendő, hogy Milák Kristóf ugye a királyszámban, mert azért valljuk meg, a mai napig is szerintem a férfi 100 méteres gyorsúszás a királyszám, ugye ott dől elő ki a világ, vagy éppen az ország leggyorsabb úszója, a sprint számít. Igen, valóban. Német Nándor előtt, ugye, akiről igen, tudjuk, hogy az abszolút sprinter, és egészen fantasztikus, és nagyon szeretem Nándit, és csoda dolgokat művelt már. Hát egy picivel a döntőben azért, de az utolsó benyúlással jobbat ért el, úgyhogy megtartotta, hiszen ugye meg is volt ez az országos elsőség. Tehát a férfi 100 méteres gyors úszásban továbbra is Milák Kristóf az első. Mit gondoltok Kristófnak a visszatéréséről? 0630 55 55 605. Egyáltalán arról, hogy itt elképesztő mennyiségű polémia volt abban a tekintetben, hogy látjuk-e még őt, ha látjuk, miben, milyen versenyszámban, milyen intenzitással.
Akarja, nem akarja.
Így van, én nem árulok zsebomocskát, nagyon jobban vagyok Szabó Álmossal, az ő edzőjével, illetve ugye ismerem a családot is közelről, így is van, ugye, aki a csodálatos paralimpiai úszóbajnoknőnk, és sokat beszélgetünk sok szempontból, úgyhogy nekem voltak híreim, de azért persze szerintem nem voltam vele egyedül, hogy azért az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy Kristóf fajon indul-e. Te itt gondoltok erről, Zsófi, neked mi a véleményed? Azért te láttál már sok érdekes, hát mondjuk így hullámzó élsportolói pályát. Ezen most szerinted hol tart Kristóf? Melyik ágában van?
És ráadásul benne is vagyok jelenleg én is.
Igen, bizonyos szempontból
így van. Úgyhogy nagyon motiválóan találom Kristóf visszatérését. Nyilvánvalóan a saját sportágam szempontjából egyszerűbb megítélni azt, hogy mondjuk mire van szüksége egy sportlövőnek ahhoz, hogy a világ élvonalába kerüljön, mert azt gondolom, hogy aki már bizonyított, akár a világ, akár önmaga felé, és van egyfajta elégedettség a pályájában, az csak akkor fog egy ilyen zaklatott időszak után visszatérni, ha még marad benne éhség, nem pedig a bizonyítási vágy hajtja. Hogy ezt miért teszi meg, vagy hogyan teszi meg, arra pedig ő szerintem egy olyan példát kezdett el írni a saját élettörténetével és karrier útjával, ami szerintem iskola példa lesz a következő, nem tudom, 10-20 évben. Tehát akárha gondolunk arra, hogy ő Párizsba úgy tért vissza, hogy mindenki azt mondta, hogy hát esélye sincsen semmire, és közben megint a nyakába akasztottak
néhány
kiló nemességemet. Elképesztő. És persze mondhatjuk azt, hogy szerencséje volt, kijött a lépés. Én ezeket mindig fenntartásra kezelem az élsportban. Annak van szerencséje, aki telepakolja a zsákot otthon, és úgy indul csapjába.
Én ugyanezt gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy a szerencs minden egyes tekintetben, nem csak a sportban. Én hiszem azt, hogy a szerencsért meg kell dolgozni, és még akkor sem biztos, hogy megérkezik.
Főleg ilyen sportban, mint az úszás, ahol tényleg egy körömhoz számít.
Picit segítsetek már, mert egy hatalmas talány nekem, tehát egy zseniális sportoló, és ugyanakkor olyan egy kicsit, mint a Bermuda háromszög, tehát annyira rejtélyes. Hogy senki nem látta edzeni, de mindig nyer. És akkor eltűnik, egyszer csak megjelenik, és megint megnyer, amiért a versenyét.
Mondani, hogy tehát állandóan nyer,
de sose látjuk, tehát egy csupa misztikum, és még egyet mondjatok már nekem, és ez már egy picit aggaszt, hogy a dobogó legfelső fokán arannyal a nyakába annyira szomorúnak látszik, mint akinek tegnap vették a legóját egy kisgyereknek. Egy mosolyt nem látok az arcán.
Hát ha ez valahol, a nagyon izgalmas része
valahol ennek. A gólörömöknél, meg a diátadon általában mindig kitörnek az emberből az érzelmek. Tehát én nem láttam ennyire szomorú bajnokot még a dobogó tetején.
Én szerintem ő visszavonta az összes érzelmét a médiától,
tehát ő a James
a
Bond, és én vagyok a kőkemény profi, valahogy és nem mosolygok?
Nem,
vagy,
szerintem nem.
Én egyetlen pillanatot láttam, amikor tegnap becsapott ugye a 100 méteres döntő végén is nyert, akkor ez a viszonylag klasszikus, ugye ez az egy új fölfelé, tehát ott volt
egy kis öröm.
Egy pici öröm arra, hogy ez
öröm
sikerült.
Az egy új
igen. Tehát ott volt valami, ami azt mondta, hogy igen, megvan, ez ment, ó, ez zsákban van. Én szerintem arról van szó, hogy Milák egyrészt nem elégedett még magával. Tehát, hogy ő nem az a típus, akit most egy 100 méteres gyors alany azért úgy feldobna. Az, hogy érzékelhető, és amikor Szabó Álmosra beszélgettem, akkor pont ezt magyarázta nekem, hogy neki most az a feladata, hogy a Kristóffal megértesse, hogy ő most egy úton van, és az útnak ez egy olyan állomása, ami nem valószínűleg passzol az ő személyiségéhez, amikor ő jön és tarol. Tehát ugye Milák Kristófhoz az passzol, hogy jön és tarol. Tehát ezt szoktuk
és
meg.
És ez egyre kevésbé lesz, így azért ezt mondjuk ki az életkora
illetve, ha jól választják meg nyilvánvalóan azokat a versenyszámokat, amelyekben ő indulhat, vagy ami most, ahogy mondod, az évek múlásával a fizikumához passzolni fog, mert szerintem ezt jól látjuk, aki figyeli az úszóknak a pályafutását, ugye ez úgy indul, hogy a nagy vegyesektől jövünk visszafelé, ugye a rövid sprint számokig, hiszen fogy el ugye az a fajta vitálkapacitás az évek múlásával, nő a gyorsulás, nő az izomzat, a keresztmetszete, stb. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat, minden nagy úszónál megfigyelhető volt, hogy csökkent a sok esetben az úszó számoknak a hossza. Viszont én azt gondolom, hogy nyilván van egy nagyon különleges kémia, amit szerintem, és le a kalapa, hogy Szabó Álmos végül is azon dolgozik, hogy ezt a fiatalembert, mert még mindig fiatal, azért Milák Kristóf megbentse a magyar és a nemzetközi úszósportnak, mert egy ekkora klasszis, azt gondolom, hogy egy világcsillag, de nyilvánvalóan nehéz belső harcokat vív, és most ezt mesélte nekem, hogy most ezt kell a Kristófa megértetnie, valószínűleg ennek is szól ez az arckifejezés, hogy ez az ő személyes utazás egy olyan állomása, ami nem feltétlenül a szája íze szerint való, de ezt ki kell bírni, meg kell csinálni.
De meg a hajtóerő a következő olimpiáig?
Hát ez ki tudja, ezt senki, szerintem senki nem tudja.
Most nem lenne itt. Én ezt tényleg még
félrevalaskorban én azt
gondolom, hogy nem lenne itt.
Egyszerre csodálkozom rajta, és egyszerre csodálom. Igen. Tehát nagyon-nagyon érdekes személyiség.
Én azt gondolom, hogy itt az a nagy kérdés valóban, amit a Zsófi feszegetett, hogy maradt-e még éjség, aki már mindent megnyert, aki már világcsúcsot javított, ráadásul Michael Phelps világcsúcsát, nem is akármilyet, aki...
És a saját halottaiból visszatért gyakorlatilag, van, és a Párizs azt ennek tudható.
Pontosan, és gyakorlatilag tényleg az történt, hogy kiderült, hogy bármikor, bármire képes... Ezt már bemutatta, ezt neki már nem kell többet bizonyítania. Tehát az a nagy kérdés, én is úgy gondolom, hogy vajon találunk-e még olyan motiváló elemet, aminek a vége az, hogy Milák Kristóf újra abban a formában száll vízbe, amire ő képes. Na, erre is várunk tőletek válaszokat, és már látom is, hogy érkeznek az SMS-ek, úgyhogy ne folytsátok vissza magatokba. Rövidesen jövünk vissza.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A Sportország Ballai Attilával. Szerdánként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport reggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc és Csonka Zsófia. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet, benne Smahúja Ádám gondolataival.
Budapesti buli, Smahulya Ádám jegyzete. Lehetetlen meggyorsolni, melyik két csapat játssza a Bajnokok Ligája döntőt május 30-án a Puskás Arénában, pedig már csak 4 együttes maradt versenyben a 36-ból. Az viszont biztos, hogy Budapesten fesztivál hangulat lesz, és felejthetetlen élménnyel gazdagodik az a 4600 semleges szurkoló, aki lesz annyira szerencsés, hogy élőben láthatja a finálét. Borsos ára van ugyan a belépőknek, de aki kifizeti a minimum 180 eurós, azaz 70.400 forintos belépőjegyet, az egészen biztosan minőségi futballt kap a pénzért, és a világ egyik legnagyobb sporteseményén szurkolhat a helyszínen. Nem egyszerű bejutni, a jegyekért legalább akkora harc zajlik az online térben, mint a pályán a trófeáért. A fő kérdés persze az, kik lesznek az este főszereplői. Kvicsa Kvaratszhelia vagy az aranylabdás Usman Dembélé játékát, épp hogy élmény lenne nézni, mint Harry Kane-ét, Michael Olise-ét vagy Luis Diaz-ét. Izgalmas lenne látni a Puskás Arénában dirigálni Diego Simeone-t, de az is érdekes lenne, ha a magyar származású Viktor Gyökeres emelhetné magasba a kupát. Persze a legszebb az lett volna, ha Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak adatik meg, de ez a lehetőség sajnos elúszott, mint ahogy a Real Madrid és a Barcelona drukkereinek is csalódniuk kellett, nem beszélve az olasz futball szerelmeseiről. Csüggedésre nincs ok, már csak azért sem, mert szinte biztosan sporttörténelem íródik május 30-án Budapesten. Nem csak azért, mert ez lesz az első magyarországi BL döntő, de 50% esély van rá, hogy az Arsenal vagy az Atletico esetében új győztest avatnak. Ha nem, a PSG címet védhet, a Bayern pedig 7. alkalommal kerülhet az európai futballtrónra, amivel utolérni az örökranglistán második Milánt. Egyébként egyetlen döntő megismétlődésére van még esély. 1974-ben Brüsszelben két Bayern Atletico összecsapást is rendeztek. Az első hosszabbításban 1-1 lett, a másodikat a Bayern 4-0-ra megnyerte. Ők most ismét találkozhatnak. Párizs, London, München vagy Madrid biztosan ünnepel majd 30-án, de a legnagyobb buli biztosan Budapesten lesz. És ez a legfontosabb. Sok fontos mérkőzést rendeztek már a Puskás Arénában. Ám alig a túlzás, ez lesz mindközül a legnagyobb. Bármelyik két csapat is jut majd be, reméljük valóban felejthetetlen összecsapást rendeznek. Addig pedig élvezzük az elődöntőket, mert rendkívül izgalmasnak ígérkeznek.
Ez volt a Nemzeti Sport Jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.
Én, ha a szélre zdül, az vagyok én, ha megrecsen a csám, ha a véret pesdül, az én vagyok én. Senki nem segít, majd én lesz.
Megvédte bajnoki címét a Gyergyó a jégkorong Eszterligában. Milán Kristóf aranyérmet nyert 100 méter gyorsan az úszó-OB-n. Puprika 5. helyen végzett a Cselgáncs EB-n. Jó reggelt kívánok, Mudica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A holland Alkmaar csereként pályára lépő 19 éves Kovács Bendegúz gólpasszának is köszönhetően 2-2-es döntetlent játszott a vendég Shakhtar Donetskkel a labdarúgó konferencialiga negyeddöntős párharcának tegnapi visszavágóján. 5-2-es összesítéssel azonban az ukrán csapat jutott tovább. A Shakhtar ellenfele az elődöntőben a Crystal Palace lesz, amely a Fiorentinát ejtette ki. Kiesett a Varga Barnabást vége a soraiban tudó AEK Athén is, pedig a görög együttes közel volt a bravúrhoz, hiszen 3-1-re legyőzte a Rayo Vallecanót, de végül 4-3-as összesítéssel búcsúzott. A spanyol csapat ellenfele a Strasbourg lesz majd, amely a Mainzot ejtette ki. És az Európa Ligában is véget értek tegnap a negyeddöntős párharcok. Az elődöntőben a Nottingham az Aston Villával, a korábban a Ferencvárost búcsúztató Braga pedig a Freiburggal csap majd össze. A Freiburg tegnap 3-1-re győzte el a Celta Vigót idegenben, és 6-1-es összesítéssel jutott tovább. Julian Schuster, a német csapat vezető edzője értékel.
Néhány perc elteltével már is finomítottunk a taktikánkon, a játékosaim pedig remekül reagáltak a módosításra. Nagyon megnehezítettük az ellenfelünk dolgát, különösen az lehetett bosszantó számukra, hogy milyen intenzíven támadtuk le őket. Ez kulcsfontosságú egy olyan csapat ellen, mint a Celta Vigo, amely kiválóan járatja a labdát és képes helyzeteket kialakítani. Viszont képesek voltunk föléjük nőni, és ezzel kissé elcsendesítettük ennek a lenyűgöző stadionnak a szurkolótáborát.
A Vasas már hétfőn bebiztosíthatja visszatérését a labdarúgó NB1-be. Amennyiben az angyalföldi együttes legyőzi a BVSC-t hazai pályán, akkor egészen biztos, hogy vagy az első, vagy a szintén feljutást érő második helyen végez az NB2-ben, és 3 év után újra kiváltja élvonalbeli tagságát. Urblik Józseffel, a Vasas csapatkapitányával Prófusz Péter beszélgetett.
Nyilván nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk, mert azért első forduló után, amikor itthon kikaptunk a Csákvárral 4-1-re, azért kevesen gondolták ezt, hogy 5 fordulóval vége előtt így fogunk állni, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk ezért, és megérdemeljük azt, hogy hétfőn a mi szurkolóink előtt tudjunk ünnepelni.
Az látszik kívülről, hogy az utóbbi időszakban sokkal összeszedettebb, eredményesebb a Vasas és gördülékenyebb a csapatjáték is. Hogy látod a korábbi szezonokhoz képest, mi az, ami változott, mitől jobb ez a mostani csapat?
Hát most úgy gondolom, hogy most vagyunk igazán egy csapat, mert eddig az utolsó 2 évre visszagondolva azért nem úgy csináltuk a dolgokat, ahogy kellett volna, de most úgy gondolom, hogy tényleg mindegy csapat úgy játszunk, mindenki küzd egymásért, és ezt látni a pályán.
Az is látszik jó ideje most már, hogy Vasas Honvéd versenyfutás van a bajnoki címért, és persze egyben a feljutó helyekért is. Kimondott cél nálatok a bajnoki cím, vagy elsősorban a feljutás az?
Hát nyilván bajnokság előtt azt mondtuk, hogy jussunk fel, ha második erről, ha elsőről, teljesen mindegy, de most azért 4 ponttal megyünk 5 meccs a vége előtt, azért most már mindenki szerintem úgy motivált, és azt akarjuk elérni, hogy bajnokként jussunk fel.
Nemzeti Sport Krónika.
Megvédte bajnoki címét a Gyergyó a jégkorong Erste Ligában, miután a párharc 5. mérkőzésén 4-3-ra nyert a Brassó otthonában. A győztes gólt 1,9 másodperccel a vége előtt Brenz Orbán szerezte. A Gyergyó-Szent Miklósi együttes 4-1-es összesítéssel története során 3-szor szerezte meg az Erste Liga trófeáját. A Gyergyó vezetőedzője Szilasi Zoltán azt mondta, annak köszönhetik a győzelmet, hogy az utolsó másodpercig küzdöttek.
A döntő találat az 1,6 másodperccel a vége előtt sikerült bevinni. Azt gondolom, hogy ez mutatta ez a gól, ahogy esett, a gólnak a külalakja, illetve az időzítésre, hogy ugye ez jellemző ránk, hogy folyamatosan végig próbálunk menni, amíg le nem fújják. Maga az a gól, ahogy született, ahogy a Gerrard betört a oldalról a kapu előtt, megverve az emberét, az Orbán pedig a gyenge oldalon idézőlesen csak betette a kapuba, és tényleg 1,6 volt hátra, még volt egy videó challenge, de a tabletten láttuk a padon, hogy teljesen tiszta volt. Úgyhogy nagyon, nagyon boldogok vagyunk, mert azért 4-1 arányban abszolváltuk ezt a döntőt. Az 5 meccsből 4-1 gólos volt, 3 darab overtime-ban dőlt el. Ugye egy volt, ami egy 7-0 volt, akkor nagyon elsült a kezünk a másik harmadba, de azt gondolom azért ez nem a reális kép, hanem ez a két csapat nagyon közel van egymáshoz, de én úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk 4-1 arányban.
Elveszítette első felkészülési mérkőzését az elit világbajnokságra hangoló magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes 4-0-ra kapott ki Lengyelországtól Újpesten, a két csapat ma ismét összecsap majd egymással.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Milák Kristóf aranyérmet nyert 100 méter gyorsan a Soproni úszó országos bajnokság tegnapi második napján. Az egyéves kihagyás után visszatérő kétszeres olimpiai bajnok Lassis egymás után 6-szor győzött ebben a számban az OB-n, ezúttal Németh Nándort megelőzve. Milák viszont 200 méter pillangón visszalépett a döntőtől. Többek között ennek okáról is kérdezte edzőjét, Szabó Ámost, Kósós Kristóf.
Az út elején járunk még. Taktikusan fel volt az, hogy mit kell megcsinálni, ezt ő meg megcsinálta.
Azt megjegyezte azért nekünk Németh Nándi, hogy 48-3-at nem tud csak úgy magától az ember. Ez milyen szintű úszás volt most így Kristóftól, hogy lehet ezt értékelni?
Hát így bele tudnék kötni néhány részbe, de azért az, az idő nem olyan rossz ebben a hónapban, tehát ezek nem rosszak. Hát ezt majd tovább kell fejleszteni, mert érdekel minket ez a szám, úgyhogy hát ebben még marad, de a mindkét srácnél sokkal jobb lesz majd.
200 pillangon végül nem vállalta a döntőt. Mi miatt döntöttetek így? Mert ugye azt megjegyezted előtte, hogy az nem biztos, hogy ártana neki, hogyha elveszítene egy döntőt.
Nyilván az látszik, hogy ez a számhoz még nem eléggé van készen. Egyáltalán lelkileg hogyan lesz ehhez készen, ez még azért kialakulóban van. Én nem szeretném elengedni a számot, még azért ezen gyúrjuk, hogy benn maradjon a repertoárban, vagy esetleg egy időre kivesszük. Ennek az érdekessége egyébként is majd csak 28-ban lesz, vagy esetleg jövőre. Lehet, hogy alulról építkezünk.
A tegnapi 10 döntő sok érdekességgel szolgált. 800 méter gyorsan a férfiaknál Betlehem Dávid elképesztő versenyben egyetlen századdal előzte meg az olimpiai bajnok Rasoszki Kristófot, a harmadik helyen pedig Sárkány Zalán végzett. A győztes Betlehem Dávid így nyilatkozott a döntőt követően.
Tényleg ez az első olyan verseny, hogy nem tudom, hogy ki milyen formában jött ide, csak ugye a sajátomat kapizsgálom, azért benne van, hogy elmentünk Egyiptom a világkupára, utána nem tudtunk olyan munkát végezni edzőtáborban, mert mégiscsak 2 hét, nem 3 hét, szóval nem tudtam, hogy mi volt. Zalán úszta a csúcsokat a amerikai bajnokságban. Rosszról is hallottam, hogy jó lett, szóval úgy jöttem ide, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Hárman itt leszünk megint egymásnak, aztán hát végül örülök neki, hogy tényleg nekem jött ki jobban a lépés a végén.
Remek napot zárt tegnap Jakül Vivien is az úszók országos bajnokságán. A 17 éves EB győztes 1500 méter gyorsan az OB első Európa-bajnoki szintjével lett aranyérmes, míg 200 méter pillangón Kertész Borókával holt versenyben lett magyar bajnok. Most a két győztest hallják. Kósós Kristóf elsőként Kertész Borókát kérdezte.
Nem tudom, hogy melyik őtök számára meglepőbb az, hogy ez így alakult.
Szerintem mindkettőket nagyon meglepett, mert nyilván ez nagyon-nagyon kevésszer akar ilyen esemény, úgyhogy hát nagyon meglepett mindkettőnket szerintem.
Mi volt az első reakció?
Hát igazából én is nagyon meglepődtem, azért így a versenyszám után kaptam egy videót így az utolsó 25 méteremről, és hát nézve, hogy én honnan jöttem fel, azért tényleg nagyon meglepődtem, hogy egyszerre tudtunk beérni a célba. Azért nekem az a 1500 méteres holtverseny késajánában még 2024-ben rövid pályán, az kicsit meglepő volt, azért ott több időnk lett volna elszakadni, de nem számítottam erre.
Mikor döntötted el ott, hogy van esélyed behozni ezt a futamot?
Én nem vagyok valami gyors, szerintem az mindenki tudja nagyjából. Nekem tényleg így a táv második fele volt az, amire így fókuszáltam, és ott próbáltam megjönni. Nyilván én nem tudok így annyira kezdeni, mint a Boróka. Úgyhogy tényleg így 100 méternél nagyjából felmértem, hogy hol tartok, és hogy hova tudok innen tovább menni.
Nemzeti Sport Krónika.
5. helyen végzett a georgiai Cselgáncs Európa-bajnokságon Pupréka. Az 52 kg-os versenyző a bronzmérkőzésen aranyponttal kapott ki a világ és Európa-bajnok olasz Giuffridától. Pupréka egy körrel korábban honfitársát, Gyertyás Rózát búcsúztatta ki, így a 7. lett. Puprékát Dedecsik Ferenc szólaltatta meg.
Igazából úgy gondolom, hogy végig partiban voltunk, talán egy kicsit még össze is tudtam nyomni. Úgy láttam, hogy nem esett jól neki a tempó, amit diktáltam, mert ő azért szeret nagyobb tempót adni, és a másikat egy kicsit összenyomni. Úgy gondolom, hogy teljesen partiban voltunk. Az aranypontba fordultam egy rosszat, és abból lecsavart. Igazából hibáztam egyet. Azt gondolom, hogy egy jó meccs volt. Nyilván sajnálom, mert egy érmes mérkőzésről beszélünk, de azt gondolom, hogy nem volt rossz.
egyáltalán nem volt rossz, és ugye nagyon sok ilyen küzdelmed van, ami nem a te oldaladra billen a kulcs pillanatokban. Ezekből hogyan tudsz visszajönni, mert hogy mindig vissza tudsz, és erre mindig óriási szükséged van, és mindig utána bizonyítod azt grenzlemeken, most is a VB után, vagy Grand Prix-en, hogy igenis képes vagy a folyamatos megújulásra. Mi kell most?
Egy kis pihi. Igazából bízom abban, hogy egyszer majd átfordul mindaz, amit így mindig egy apróval lemaradok az érmekről, vagy beszéljünk itt másról, mindegy, hogy igazából ez nem veszi a kedvemet, csak egy kicsit inkább talán még jobban feltüzel, hogy mindig partiban vagyok, mindig ott vagyok, hogy egyszer már bízom benne, hogy felém is elbillen az a mérleg.
Bondár Anna bejutott a negyed döntőbe a Rujani salakpályás női tenisztornán. A magyar játékos a nyolcad döntőben az ukrán Olinyiková győzte le három játszmában 6-0-4-6, 6-0-ra. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!
Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a napmérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Megvédte bajnoki címét a Gyergyó a jégkorongásztaligában. Marad az üzemanyagok védett ára. Változékony idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A labdarúgó bajnokok ligája után az Európa Liga és a Konferencia Liga elődöntős mezőnye is kialakult. Az Európa Liga negyeddöntőinek visszavágóján a Freiburg 3-1-re nyert a Celta Vigo otthonában, és 6-1-es összesítéssel bejutott az elődöntőbe. A Braga 4-2-re nyert a Real Betis otthonában, így ott van a legjobb négy között. A Nottingham Forest 1-0-ra verte az FC Portót, így az angol csapat jutott tovább, míg az Aston Villa sima 4-0-ás győzelmet aratott a Bologna ellen, és bejutott a legjobb négy közé. A labdarúgó Konferencia Liga negyeddöntőinek visszavágóján az AZ Alkmaar, amelynek csapatában Kovács Bendegúz is pályára lépett, 2-2-es döntetlent játszott a Shakhtar Donyeckkel, de 5-2-es összesítéssel a Shakhtar jutott tovább. A Fiorentina habár otthon 2-1-re legyőzte a Crystal Palace-t, az angolok jutottak be az elődöntőbe. A Varga Barnabással felálló El Katin 3-1-re nyert otthon a Rayo Vallecano ellen, de így is a spanyolok mentek tovább, míg a Strasbourg otthon 4-0-ra kiütötte a Mainz csapatát, és ezzel bejutott az elődöntőbe. Így az Európa Ligában Nottingham, Aston Villa és Braga Freiburg, míg a Konferencia Ligában Shakhtar Donetsk, Crystal Palace és Rayo Vallecano Strasbourg mérkőzéseket rendeznek. Montenegró, Szlovénia és Izland lesz a magyar női kézilabda válogatott ellenfele az idei Európa-bajnokságon. A 24 csapatos tornát december 3-a és 20-a között rendezik. A miaink Nagyváradon kezdenek majd. A férfi jégkorong világbajnoki felkészülési mérkőzésen a Megyeri úton Lengyelország 4-0-ra legyőzte a magyar válogatottat. Drámai meccsen 4-3-ra nyert a férfi jégkorongástaliga döntőjének 5. mérkőzésén a Gyergyó a Brassó ellen, ezzel pedig megvédte bajnoki címét, amit harmadszorra szerzett meg.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ma megkezdődnek az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások. Ezeken szó lesz egyebek mellett a mandátumigazolásokról, az esküokmányok aláírásának menetéről, az ülésrend meghatározásáról és a bizottságok kialakításáról. Budapestre érkezik ma az Európai Bizottság delegációja, hogy a leendő kormánnyal egyeztessen a legfontosabb uniós ügyekről. Ilyen például a hazánknak járó helyreállítási források és az Ukrajnának szánt uniós hitel. A Tisza kormány megalakulása után is megmarad az üzemanyagok védett ára, jelentette be Magyar Péter. A leendő miniszterelnök tárgyalt Hernádi Zsolttal, a MOL csoport elnök vezérigazgatójával, aki megerősítette, hogy az üzemanyagellátás továbbra is biztosított. Először adott interjút a vasárnapi választási vereség után a Fidesz elnöke. Orbán Viktor a Patriótának azt mondta, a jelentős kudarc miatt a párt teljes megújulására van szükség, nem elég egy-két pozíción változtatniuk. A leköszönő kormányfő hozzátette, az első eredmények beérkezése után gyorsan kiderült, kampányuk nem működött.
Befejezték a levélszavazatok előzetes összesítését. A több mint 494 ezer regisztrált választópolgár csak nem háromnegyede küldte be a szavazási levélcsomagot. Ezek közül több mint 335 ezer voks volt érvényes. A végleges listás eredményről legkésőbb május 4-én dönt a Nemzeti Választási Bizottság. A jövő héttől kapják meg a gazdálkodók az adószámla értesítőket. A mintegy 350 ezer érintett közül csak annak küldik el a dokumentumot, akinek 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintot meghaladó túlfizetése van. Az adószámla aktuális állapota bármikor megtekinthető a NAV ügyfélportálján.
Közlekedés.
Sokan haladnak az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és az M0-ás között. A kiépített terelésben az 50-es kilométertől a 20-as kilométerig torlódik a forgalom a külső sávban. Egy személyautó szalagkorlátnak ütközött az M0-ás keleti szektorában, Maglódnál, az M3-as felé vezető oldalon. A 45-ös kilométernél a belső sávot lezárták.
Időjárás.
Napos, gomoly felhős idő lesz. Egy-egy zápor, néha zivatar keleten, észak-keleten előfordulhat. A szél többfelé megélénkül. Napközben 19-24, késő este 7-17 fok várható. Hasonlóan napos idő lesz szombaton is, majd vasárnap délután már egyre több felé elered az eső. A jövő hét elején ismét néhány fokkal hűvösebb lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Amikor odalépett hozzám, én már éreztem, hogy ebből nem lesz parton. Aztán még aznap éjjel meztelen revett köztünk a folyóparton. Messzire szólt valami zene, de engem csak a szeme érdekelt, és éreztem a szerelem szele. Felkapta a szívem, én nem hittem, hogy ilyen velem megtörténhet még. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod. Nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fejre állj. Amikor odalépett hozzám, én már persze egyből gondolhattam volna, hogy egy ilyen srác, ha józan lenne, talán hozzám se szólna. De ő azt mondta, hogy szia, én meg azt, hogy itt a pia, és kérdeztem, és mondta, hogy most éppen nincsen csaja. Én tudom, hogy ez hiba, de hagytam, mint egy liba, hogy elmenjem mielőtt még. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod. Nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Magam, mint egy húra, amit húznak, de vigyáznak, hogy el ne pattanjonak, túsznak. Éppen annyi kaja kell, hogy ne legyen baja, de ez nekem így nem elég. Azt mondom, állj, 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 ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, 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 ilyet többet ne csinálj. Lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Állj, 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 ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály, de addig állj, állj, állj,
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indulj a sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá magyarok, 8 óra 39 perc van, péntek reggel, április 17-e, és itt vagyunk a folytatásban továbbra is Csonka Zsófival és Bene Ferivel. Jó reggel.
És Krisztus Zsuzsáma, jó reggel.
Sziasztok, jó reggel mindenkinek. No, hát nagyon-nagyon sokféle témát említettünk, természetesen nincs olyan reggel, hogy ne játszan a főszerepet a labdarúgás, ugye beszélgettünk itt már Kylian Mbappé felvetéséről, nevezzük így alibi posztokat illetően, megbeszéltük, hogy azért komoly csapatoknál nem nagyon van ilyesmi, és ugye az is szóba került, hogy például a kapus poszt azért terhelés szempontjából egyfelől talán fizikailag kisebb igénybevétel, ugyanakkor nyilván ennek a pszichés része, a stresszfaktor, a lelki mentális azért bizony elég komoly, és ennek kapcsán szóba került ugye Pécsi Ármin pályafutása, illetve az abból kikövetkeztethető nagyoké. Ugye kérdeztük, hogy mi a véleményetek adott esetben a magyar kapus sorsról, kik mozgattak meg benneteket legjobban, is volt például ilyen vélemény is, mert hogy azért elég rendesen írtok, hál' Istennek, köszönjük, úgy látom, hogy sokan hallgattok minket. Hajdú Attila volt a legnagyobb, mondja valaki, a magyar kapusok közül rajongtam érte gyerekként, mindig olyan kapus akartam lenni, mint ő, úgyhogy Soroksáról írta ezt nekünk az egyik hallgatón, köszönjük szépen, ez is egy érdekes vélemény, természetesen nagyon meghatározó szerintem egy csapat életében, hogy megtalálja azt a kapust, aki végül is a lelke nyilván nem csak a támadás szervezésnek, de úgy minden egyéb szempontból is. Ebben kritikus szerepe lesz nyilvánvalóan az idei Fizliga kimenetelében is, hogy ugye az élen álló csapatok között vajon melyik kapus hogyan tudja a formáját. Hát itt a csúcsra járatni az utolsó pillanatokban, úgyhogy van tét bőségesen, és itt van velünk a vonalban, mert hogy péntek reggel van természetesen Bánki Dodi barátunk. Jó reggel, Dodi, szia!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
Jó reggelt! Hát, Dodi drága, egy izgalmas hétvége elébe nézünk, és gondolom, hogy nyilvánvalóan te is nagy-nagy izgalommal készülsz arra, ami vár a csapatodra, és ugye itt azért ne felejtsük el, hogy itt még van egy kupa megméretés is, tulajdonképpen hasonló izgalmak várnak a Ferencvárosra a Győr ellenében, mint amilyen most a hétvégi mérkőzés. Most jelen pillanatban hogy látod a formák alakulását, mert például tegnap is beszélgettünk erről szakértőkkel, és kétféle vélemény jött föl. Az egyik az az, hogy az évvégi stressz alatti, nyomás alatti menetelésben, hogy hogyan kell ilyen helyzetben megszerezni a bajnoki címet, egyértelműen a Ferencvárosnak van nagyobb rutinja, ugye az elmúlt évek is ezt mutatják. Viszont volt, aki azt mondta, hogy jelen pillanatban a Győr jobb focit játszik. Hogy aztán melyik fog ebből győzedelmeskedni, vagy jöhet ki, nem tudom. Te hogy látod, és tudom, hogy tőled mindig lehet objektív véleményt hallani, függetlenül a zöld szívettől.
Hát igen, de az etói zöld, úgyhogy ez egy zöldfehér rangadó lett.
Jó, oké, okay. Hát világos. Nem arra a zöld szívre gondoltam, tudod te melyikre.
Igen. Nos, Fradi betartja a magyar szabályt, és ha ezt veszünk alapul, és nem is a formákat, mert ott tényleg a mit pillanatnyi forma fog dönteni a vasárnapi meccsen, akkor az etó jobban áll. Mert a Zadinál betartja a Robbie Keane ezeket a elvárásokat, az Eto'nál viszont már a kezdetektől kialakult egy mag, és nem direkt, de szándékosan állítja be Borvé Balázs a játékosokat, hanem beillesztette a csapatba, tehát nem erőltetve. A Fradinál viszont olykor erőltetve játszanak magyar játékosok, pontosan azért, hogy be legyen tartva a magyar szabály. Ezért is akadozik néha úgy a játék, és ezért lesz két különböző meccs. Tehát vasárnap betartja a magyar szabályt a Fradi, viszont szerdán már nem, amikor a kupa lesz. Tehát menjünk sorba, mert a bajnokság a legfontosabb a Fradi számára.
Igen, de azt ne felejtsük, hogy az Eto'o is betartja a magyar szabályt, tehát ebben nincs különbség a csapatok között.
Na de Feri, az előbb mondtam, hogy ők már eleve beépítették a csapatot, tehát nem erőltetve. Tehát Vitalisek eleve, Csinger, Wingler, aki most sérült, Bánáti Kevin, tehát ezek a srácok eleve az utánpótlásból jöttek, tehát eleve tudatosan voltak.
Igen,
a
hát ez legyen úgy az érdeme.
Igen, hát világos, nincs ezzel semmi baj, csak ennyiben előnyben van, én ennyit mondtam.
No, de hogyha előnyben van, akkor nyilvánvalóan ez jelent is valamit. Mit szólsz ahhoz a felhetéshez, amit pont itt tegnap nemzeti sportkörben kollégákkal, hát mondjuk így elemezve vettünk, hogy viszont láthatóan jelen pillanatban masszívabb, vagy inkább csapat szempontból egységesebb játékot mutat az Eto?
Hát, lehet, igen, lehet, de ez hihat arra, hogy a Fradinak nagyon-nagyon erőltetett menete volt a szezonban, tehát ott sokkal többet kellett rotálni, mint Borbé Balázsnak, mert az Eto sajnos nem jutott el olyan messzire. Lehet, de ettől függetlenül nagyon komoly minőség van a Fradi játékában. Sajnos Ákolászte meg Jusuf is megsérült, tehát ezek érzékeny veszteségek. Három esélyes a meccs, tehát nem... Én hiába mondjuk most, hogy egységesebb a Győr, a Fradi akár nyerhet is, de az Eto is meglepheti a Fradit. Tehát minden benne van ebben a paktában, meg az X is.
Na most, ha három esélyes, pont tegnap volt erről egy érdekes vélemény, sőt, még azt hiszem Hajdúbé István is így fogalmazott, hogy ő nagyon döntetlen szagúnak fogja érezni ezt a hétvégét, és kérdeztem én, hogy vajon ez miből fakadhat, ugye egyfelől a kiegyenlített erőviszonyok, lehet az egyik magyarázat, a másik pedig az, hogy egyik csapat sem most vagy ezen a hétvégén akarja dűlőre vinni a bajnoki cím sorsát. Szerinted van ebben igazság?
Úgy érzem, hogy a Fradinak nagyobb a győzelmi kényszere, mert jobb az Eto sorsolása. Megy az Eto Debrecenbe, utána fogadja a már szerintem nagyon nagy bajba lévése, lehet, hogy akkora már kieső Diósgyőrt, és megy Kisvárdára, aminek teljesen mindegy Cseppől Sele. Tehát egy nehéz meccse lesz a Debrecen. Ehhez képest a Fradi fogadja majd a Paksot, megy Újpestre, és jön az Ete. Sokkal nehezebb a sorsolás. Tehát ezért érzem azt, hogy a Fradinak nyernie kéne Győrbe ahhoz, hogy megnyerje a bajnokságot.
Igen, a vasárnapi mérkőzésre még egy véleményt hallgass meg, Dodi, kérlek. Én arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ugye most mindenki azt sugallja, hogy a Győri Eto jobb formában van, mert látványosabb módon nyerte meg a legutóbbi mérkőzéseit, holott az utolsó négy fordulója szinte hajszára ugyanaz a két csapatnak, tehát egy döntetlen és három győzelem. Ez igaz, hogy a Ferencváros hát úgymond bukdácsolva nyerte meg a mérkőzését, az utolsó kettőt különösen, de ezt felfoghatjuk úgy is, hogy valójában annyit adott ki magából a amennyit kell, és én ezt úgy fognám fel ezt a mérkőzést, mintha egy döntő lenne. És azért a döntőzés az egy teljesen más sportág. Tehát egy csapatnak egészen más egy döntőt megvívnia, mind mentálisan, mind pedig rutin szempontjából, mint mondjuk egy középcsapat ellen megnyerni egy mérkőzést, és ebben szerintem a Fradi erősebb.
Lehet, de szerintem mindkét edző úgy fogja kiküldeni a csapatot, hogy ne kapjunk ki.
Tehát ez erősíti a döntetlen.
Igen, ez abszolút, de ettől függetlenül pontosan ez dönt, mint ahogy a nemzetközi futballban is a váratlan megoldások, ki tud váratlan húzni, mint mindkét oldalon vannak ilyen játékosok. A Győrnél Bembuálit érzem ilyennek, aki el tudja dönteni a meccset. Hát a Fradinál előtt kidől, de hát...
Hát azért még vannak sokan. Viszont én azt kérdezném tőled, hogy azért fogjuk fel őszintén, hogy ha pont egyenlőség van, akkor valójában azért egy ponttal vezet a Fradi, mert a több győzelem az ad neki gyakorlatilag egy fort. Úgyhogy ha mondjuk a 70. perc körül döntetlen az állás, akkor szerinted az Eto kockáztatni fog, hogy nyerjen, vagy rábízza az utolsó három fordulóra a döntést?
Pontosan ők is úgy számolnak, hogy azért a Fradi megy majd még Újpestre, meg jön hozzá a Paks, tehát... Nem biztos, hogy neki mennek a Fradinak az utolsó úszletben, mert abban benne van a vereség, és akkor viszont elszáll minden.
Igen.
És egyébként a kupa alakulása szerinted annak lesz befolyása a végső eredményre? Mert kicsit volt egy ilyen érzetem is, hogy hát ha nem is azt mondom, hogy az egyiknek az egyiket, a másiknak a másikat, de hogy van az emberben egy ilyen érzet.
Nem.
Mert hát a Fradinál biztos, hiszem. Hogy nem.
Mert a Fradinál nem kell betartani a kupába a magyar szabályt, Etónak se, de a bajnoki meccs az sokkal fontosabb, mint két csapat számára, bár az Eto nyilván azért a kupadöntőt is nagyon szeretné, nagyon nagy szezonjuk van, tehát nyilván az lenne a történelmet írhatnának, és a 80-as évek nagy Etójához felsorakozhatnának, tehát nagy a tét számukra is, de... a Fradinál még nagyobb.
Mert biztos vagyok benne, hogy bocsánat, hogy az Eto a bajnoki címre hajt, tehát rendkívül éles meccs lesz a vasárnapi, de igen, szerintem a viszont a kupa meccsen a Fradi esélyesebb azáltal, hogy hosszabb a keret, és akár 10-11 játékost is tud cserélni Robikin.
Így van, így érzem én is, pontosan így érzem.
Dodi, beszéljünk egy kicsit az elefántról a szobában, a bizonyos bajnokok ligája lehetőségekről. Igen. Ez teher vagy motiváció a Ferencváros számára szerinted?
Motiváció. Mindenki ott tudja a legjobban megmutatni magát, ott tudja eladni magát, és nagyon sok a külföldi játékos, számukra ez majdnem nem létkérdés, hogy a bajnokok ligájába induljon a Fradi, meg a klubnak is. De a játékosoknak mindenféleképp, hát lehetett látni, hogy mekkora különbség volt a nemzetközi kupa teljesítmény, meg a bajnoki között.
Tehát akkor ez gyakorlatilag szerinted meghatározhatja a visszalévő oda-visszavágókat, illetve akár konkrétan a vasárnapot?
Persze, mindenképpen. Hát ott mutatják meg a legjobban magukat, tele van menedzserrel a lelátó. Csak egy példát mondok, Tóth Alit, nézték portugáli csapatok, angolok is, és eljöttek, volt olyan csapat, például a Bormus, ott voltak körülbelül 9-10-szer, de abból egy bajnokit sem néztek meg, vagy talán egyet, a többi nemzetközi meccs volt. Ez a különbség.
Aha, tehát tulajdonképpen akkor ez a vizsgálódás helyszíne, igen, meg alkalma lesz minden.
Ezt olyannyira alátámaszthatom, hogy ugye beszéltünk a posztok összehasonlításáról, igen, reggel, és terhelés diagnosztikailag, amikor elemzik a mérkőzéseket, akkor sajnos a magyar bajnokságnak a sprint, illetve az intenzitásbeli, tehát a magas intenzitású futások száma elmarad az európai élvonaltól, viszont a bajnokok ligája, viszont a bajnokok ligája találkozók megütik ezt a szintet. Tehát magyarán szólva, ha akarsz igazon egy játékost, akkor azért nézed meg egy BL mérkőzésen, mert ott sokkal magasabb az intenzitás és a kihívás a játékos számára.
Ja, hát ez minden.
És akkor még ott van a karakter. Tehát
így van.
Itt elsősorban a sebességet nézik, amit a Feri mond, ez nemzetközi trend, a másik pedig az emberi oldala, a karakter, milyen karakter a játékos.
Így van.
Na, ez a kettő a legfontosabb.
Minden esetben oda jött egy olyan vélemény, hogy Újpest ellen sima 3 pont, Paks lehet X talán.
Óriási tévedés.
Tudtam, hogy a Ferinám fegyőtől
végül. Igen, ennek ugye nem vita műsor a neve, ez a délutáni etap, de már nyugodtan, akkor mondhatnám, hogy akkor uraim, box.
Ezért kell nyerni a Fradinak Győrbe, mert Újpesten meleg lesz.
Egyébként igen, mert Újpesten teljesen mindegy most, hogy hol végez a csapat, mert már benn maradt. De a Fradi elleni meccs, hát ott mindenki, már most szerintem eladnak minden jegyet. Hát az év meccse a Liláknak, mondom, akkor is a fölle, nem mennek vagy nem, de ezért kell nyerni a Fradinak. Így van, egyetértek, Győrbe.
Picit emeljük el most mindezt a labdarúgó témát a hazai világból, és csak a te véleményedet is, ugye az elmúlt napokban nyilván nagyon sok mindent láttunk a nemzetközi porondon. Fájdalommal éltük meg, hogy most már egészen biztosan nem lesz magyar szereplője, ugye Puskás Arénában a labdarúgó bajnokok ligája döntőinek, nagyon sokáig reménykedtünk, hogy talán a Liverpool magyarjainak ez megadatik, hát ez most ebben a konstellációban nem áll össze, ugye bíró sem hiszem, hogy kap feladatot, vagy magyar bíró ezen a mérkőzésen. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy ahogy kialakult a legjobb négy mezőnye, azért itt a mérkőzések körül a bíráskodás, a VAR használat, a kiállítások tekintetében, hát mondhatnám, hogy for a nemzetközi levegő. Neked mi volt a véleményed, és végül is a látottak alapján az a négy csapat került-e oda szerinted, amelyiknek ott a helye?
Nem mindig az a csapat jutott tovább, amelyik jobban játszott, és ez igaz a bajnokok ligájára, meg az Európa ligára is. De a játékvezetéssel kapcsolatban meg időzített bomba volt ez, és ez mind, én a VAR-ra vezetem vissza ezt az egészet. Régen is voltak hibák, de itt most itt a VAR, és joggal mondja bárki, hogy tessék, hát ott van a segítség, miért nem használják? És jogosak a kritikák. Valahol a játékvezetők is áldozatok, mert tologatják a felelősséget. Tehát hoznak egy döntést, aztán azt mondják, hogy jó van, majd a VAR akkor kiegészít. De aztán nem egészítik. Úgyhogy ez úgy, ahogy van egy rossz történet. Tudom, hogy nagyon sokan a VAR mellett vannak, én egyáltalán nem, mert eleve már egyre több művi beavatkozás van a futballban, és elveszi a régi sármját, meg a báját. Ez is azok közé tartozik. Régen is voltak hibák, de akkor nem minősített hülyeségek voltak meg hibák, mert itt az van, megnézik és rossz döntést hoznak, vagy nem szólnak bele és nem javítják ki a rossz döntést.
És ez milyen érdekes, bocs, mondjad.
Igen, mondjátok csak.
Beszéltünk erről előző napokban, hogy vajon meddig lesz létjogosultsága az embereknek, mint bírói poszt, vagy tehát a humánoknak, ha úgy tetszik, és mikor lesz-e olyan jövő, hogy esetleg teljesen eltűnik a bíró a pályáról, és tényleg egy zárt terembe gépek elemzése alá kerül az, hogy a döntések milyen kimenetűek legyenek, hiszen akár a Barca Atletico meccsen is gyakorlatilag ugye a bíró mit rántott először, egy sárga lapot, és utána ezt írta felül a VAR, és jött vissza a pirossal.
Jó, ne, ez a rémálmaim, mert fogalmazod meg Zsófiát, ez borzalom, már így is annyira
bűvi. De látod, itt is a gép döntött.
Hát de ne, hát én nem.
Ne tedd már tönkre a Dodit, kérlek. Hát, Győr Fradi jön, az M1-es Ándon dugó van, ez csapás hátán, szegényt, és akkor ilyenekkel bántod.
Hát igen, ilyen elektronikus játékvezetés, amik közben tényleg már lefelé Zsámbék és Bábolnak között ott fognak hangolni a fradisták. Nagyon-nagyon ünnep. És ezeket az ünnepeket így nem kéne elrontani ezekkel a műbeavatkozásokat, meg a szabályváltoztatásokat, rengeteg rossz szabály van. Én nagyon remélem, hogy ez nem fog megvalósulni, amit Zsófi, te itt megfogalmasztál. Mert
amen.
Mert már én is rossz irányban.
Veled vagyok.
Hát igen.
Egyértelmű. Tartsuk a humán elemeket bent az emberi játékokban, én is ezt gondolom. Dodi,
nem az a vonzó, ami minden az a vonzó, ami emberi.
Hát
ami,
egyértelmű.
Ami vannak érzelmek.
Egyértelmű. Nagyon köszönjük, Dodi, az észrevételeidet, és hát akkor egy izgalmas hétvége vár ránk, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon komoly befolyással lesz ennek a mostani mérkőzésnek a kimenetele majd a bajnokság hátralévő részére, de lehet, hogy hatása lesz a kupára is, úgyhogy meglátjuk.
Hát igen. Szeretnék az objektív újságírók nevében annyit mondani, hogy hajlászra.
Nagyon köszönjük, értettük. Hát ha már reggel egy hosszú...
Talán tőlem még a győriek is elfogadják.
Tőled elfogadják, én meg ma reggel már fél órában hosszas előadást tartottam az objektív újságírás szépségeiről a Nemzetközi Sportoságíró Közösség világában. Dodikám, köszönjük szépen, veled folytatjuk a jövő héten, és rövidesen, természetesen itt újra, ahogy ezt péntekenként szoktuk, Kemény Dénessel folytatjuk majd.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Csattabadnak a jónál jobb, összöke barnán fullos zsajok. Mindegyikük egy kicsit bodrányos, mégis ma este is megint belindulok. Beléjük bolondulok, tőlük nem szabadulok el többet. Úgyis mindig ugyanaz a vége, nem hagyom félbe, akármennyit fizetnek is érte. Mert révesz a ménázt, édes a méreg, tisztek a képek, szépek a színek. Hófér szárnyagon vérvörös bélyeg, amiket felfestettek az évek. Mocskos utázba hívnak és azt mutatják, hogy maradj még. Közben rózsaszín magas sarkuban, rúzsban jön a testbe szét. Orva szájba görbe tükör átta, mégis belemenek, betöröm hátra. Kapok egyéb kéz, leválasz már ma, mit kéne nekem tenni akkor, ha? Csak szabadnak a jónál jobb, összöke barnán fullos zsarok. Mindegyikük egy kicsit bodrányos, mégis ma este is megint beindulok. Beléjük bolondulok, tőlük nem szabadulok el többet. Úgyis mindig ugyanaz a vége, nem hagyom félbe, akármennyit fizetnek is érte. Kettősödött van, tőzpiros szín van feldobban. Az éjszaka szürke színpadjára, de nagy kár, hogy sötét van. Túl régóta, kevés a dal, meg a nóta. Kevés a hangja, hogy kapjon egy kis sárga szikrázó fényt, az nem jöhet szóba. Pedig fullesen szívből nyomja, úgy mint Elvis a táncot tolja. Látja a paposikomnak a lányokat, közeledni folyba. És már is meg van fogva ő, és nem tud dobbani újra ő. És nem tud dobbani újra ő. Csak tapadnak a jónál jobb, összöke barnán fullos csajok. Mindegyikük egy kicsit bodrányos, mégis ma este is megint beindulok. Beléjük bolondulok, tőlük nem szabadulok el többet. Úgyis mindig ugyanaz a vége, nem hagyom félbe, akármennyit fizetek is érte. Az, ami száll, majd egy
egyszer földet ér. A pillanat nem tart örökké. Tudok valamit, ami többet ér. És tudok valakit, aki többet ér. Már nem tapadnak a jónájom. Összöke barna fullos csajok. Mindegyikük volt rányos. De itt van ő, és érte beindulok. Csak belé borondulok, tőle nem szabadulok el többet. Új is indít ugyanaz a vége. Nem hagyom tébe, akármennyit fizetnek is érte.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
I get up and
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
Hajrá magyarok, április 17-e van, 9 óra, 4 perc, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, és egész reggel egy csodálatos társaságban beszélgethetünk sportról. Itt van velünk Csonka Zsófia.
Jó reggelt mindenkinek!
És Bene Feri, sziasztok!
És Sisztu Zsuzsi, jó reggelt
mindenkinek! Jó reggelt mindenkinek! Nagyon örülök, hogy elég széles palettáról válogattunk témákat a mai reggel folyamán, a sport diplomácia, sportpolitika bugyraitól egészen eljutottunk, ugye nyilván a nemzetközi labdarúgás világán keresztül, akár a hazai Fizliga fontos eseményein át nagyon-nagyon sok minden szóba került, és persze ezen túlmenően azért az is szóba került, hogy például, és örülök, hogy erre van visszajelzés, ugye zajlik Sopronban az országos úszóbajnokság, és az is hát most már egyértelmű, hogy Milák Kristófot nem csak újra láttuk a vízben, hanem bizony a király számot, ugye a 100 méteres férfi gyors úszást megnyerte, ezzel megvédte a címét, és érdekes visszajelzések jöttek, mert kértük, hogy véleményezzétek azt, hogy Milák Kristóf vajon most van, lesz-e, meddig lesz, hogy lesz. Van ilyen SMS-ünk, hogy Milák Kristóf egy kivételes tehetség, amennyiben ez párosul szorgalommal és akarattal, akkor a következő olimpián is büszkék lehetünk rá, eredménytől függetlenül, írja Bodzsi. És ez nem van olyan is, hogy annó Kristófnak a médiával volt a baja, de ezzel a viselkedésével és a szándékos titkolózással pont azt írja el, hogy vele foglalkozanak. Hát szerintem egyébként őt ez nem érdekli, ez a személyes véleményem. Szerintem a versenytársakkal, a szövetséggel és a rajongókkal szemben is tiszteletlenség ez. Nézzétek meg ugyanazon a képen Nandi, ugye német Nandira gondolhat az SMS író arcát. Én személyesen örülök, hogy Milák Kristóf újra medencében van. Azt gondolom, hogyha nem is az a csúcsforma, de azért bizony sokat mutat a képességeiből. Én azt gondolom, hogy a magyar és az egyetemes sportvilágnak egy olyan kincse, aki ha hajlandó és meg tudja, vagy akarja mutatni azt, hogy mire képes, szerintem ezzel mindannyian gazdagszunk. De vajon erről a kérdésről mi a véleménye a mesternek, Kemény Dénesnek, aki péntekenként, mint ma reggel is itt van velünk a vonalban. Jó reggel, Dénes, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt!
Jó reggelt! Na hát azért engedj meg egy rokon sportból idehozott témát, és azért is, mert szerintem Milák Kristóf jelenség tekintetében azért egy olyan fontos szereplő a magyar sportvilágnak, hogy téged, mint mindenhez is értő embert szívesen kérdezünk meg. Erről nyilván neked is akadt a pályafutásod során olyan szakmai kihívás, amikor esetleg egy játékossal nem feltétlenül volt könnyű a közös munka, miközben láttad benne a potenciált. Hogy látod most azt, hogy Kristóf indul az országos bajnokságon, ez vajon mit vetít előre adott esetben akár erre, vagy a következő évekre?
Nem vagyok benne biztos, hogy ezt ő így tervezte, csak ugye volt egy kis hajcihő, egy 2-3 hónappal ezelőtt, hogy ez nem ez, akkor nem ez, miért kap fizetést, ez az amaz. És így aztán az szerintem nem annyira meglepő, hogy úgy reagált, hogy végül is erre a bajnokságra valamilyen szinten felkészült. Valahol olvastam, hogy a 200 pille előfutamában nyújtott teljesítménye az halvány, mert mit tudom, 16 éves korában úszott utoljára hasonló időt, ugyanakkor meg a 100 gyorsot megnyerte. Most van egy nagyon érdekes megjegyzésem ehhez. A 100 gyorsot mondtam azért, hogy királyszám. Tulajdonképpen az atlétikában is a 100 méteres síkfutás az királyszám.
Igen.
De van egy nagy különbség az atlétikában, a 100 méteres síkfutás kevesebb, mint 10 másodpercig tart. A 100 méter gyors pedig 40-valahány másodperc. Na most az atlétikából indulunk ki, a 40-valahány másodperc az ugye az a 400, az az egy kör.
Igen.
Aminek a végén, utolsó 30-50-70 mikor méteren el szoktak savasodni a futók, és az egyszerre teljes erő, de ugyanakkor, mondom, van benne egy savasodás. Most a Kristófnak, ezt én a Virt Balázstól tudom, van egy különleges adottsága, ez tehetség, vele született, hogy az átlagosnál lényegesen később kezd savasodni. Tehát nem véletlen az sem, hogy az eléggé viszontagságos felkészülését követően Párizsban nem a 200-at, hanem a 100-at nyerte meg. Uh-huh. Úgyhogy az ő esetében az, ami mindenkinek egy nehéz és embert próbáló 40-valahány másodperces feladat, az ő esetében is az, csak van ez az adottsága, hogy vagy nem savasodik a végén, vagy lényegesen később, mint a többi, és az úszásban az egy kapcsapás, az itt egy már hatalmas különbség. Uh-huh. Úgyhogy én nem vagyok benne biztos, hogy annyira felkészült most, mint volt mondjuk Párizsban, ahol szintén mindenki azt mondta, hogy nincs igazából felkészült állapotban, de valahogy sikerült elérni, hogy azért mondjuk valamennyire felkészült, különben nem nyeri meg a sárgyorsot.
Hát hogyne?
Tehát
hogyne,
valamennyire edzett, nem tudom a részleteket, az pedig aztán, hogy most ő a külvilággal hogy tartja a kapcsolatot, itt azért van egy nagyon lényeges dolog, ez egy egyéni sportág. És amit kérdeztél, Zsuzsi, ez a nekem ilyen komplikáltabb játékosok, hát a csapatsportákban nagyon nem lehet komplikált senki, mert az nem az a probléma, hogy a...
Vagy lehet, de hát nem hagyod neki.
Igen. Nem, hát nem az a probléma, hogy velem van valami problémája. Mert hogyha valakinek velem van valami problémája, az azt jelenti, hogy van az összes többi játékostársával is problémája, mert az úgy nem működik, hogy valakinek a saját maga fontosabb, mint a csapat. Úgyhogy ez egy egyéni sportág. Hallgattam azért korábban, ugye erdőbe, uh-huh. Feri nagyon szépen elmondta, hogy a futballban is van ilyen, meg a vízilabdában is egyébként, hogy itt is van egyéni sportág jellegű poszt, az a kapus, aki ugye elszigetelt a játékostársaktól. Tehát ha valakitől elfogadunk egy kicsit egyéni és sebb gondolkodásmódot, viselkedést, ezt azt a most, az általában azért a kapusok, mert egészen más típusú feladatuk van, és egy személyes felelősök a saját tevékenységükért. Úgyhogy az úszás az meg ugye csak egyéni sportolók versenye, mint például a sportlövészet is.
Ugye?
Vagy a torna.
Ajaj, de még mennyire.
Bocsánat, gimnasztika, vagy nem tudom.
Nem, a torna maradhat egyelőre. Maradjunk be. Nem, ez nagyon érdekes, amit mondasz, és ugye a Kristóf formáját tekintve én meg Szabó Álmossal, ugye, aki a jelenlegi őt felkészítő szakember, beszélgettem most frissen, tehát vannak egészen friss információim, és ő elmondta, hogy mindenki pontosan, nem mindenki, tehát ő pontosan tudja és látja, hogy ugye ez a Milák Kristóf most egy vissza, hogy mondjam, édesgetési fázisban van az úszósport felé, és nyilván ez a Milák Kristóf forma nem az, amit tőle megszokhattunk most savasodás, vagy vitálkapacitás ide vagy oda, nem véletlenül a 200 pilla, ami egy egészen másfajta igénybevételt jelent, az még nem is tart ott, és nem is véletlenül nem vállalta ugye a további megméretést. Itt inkább engem egy picit az érdekel, szerinted, Dénes, hogy lehet-e még egyfajta éhség, mert szerintem minden ezen múlik. Tehát, hogyha Milán Kristófban meg lehet találni, vagy újra lehet éleszteni az úszás iránt, vagy a győzelem iránti nem tudom, kis aprócska, kis parást lángá, akkor nagy valószínűséggel el fogja végezni az ehhez szükséges munkát, és hogy adott esetben reménykedhetünk-e abban, hogy az, hogy jelen van az országos bajnokságon, és azért megvillan ebben a, én továbbra is azt mondom, királyszámban, mert mégiscsak valahogy ezt tekintjük ennek, hogy ez jelenthet-e folytatást. Nyilván ez egy nagyon összetett kérdés, én is azt gondolom, és sok tényezős.
Ez egy különleges helyzet van, mert jövőre Budapesten van a világban.
Bizony.
Az idei Európa-bajnokságot valamilyen szinten elmegy, nem megy, ha elmegy, valamilyen szinten megcsinálja, szerintem különösebb jelentősége nincsen. Nyilván akkor tud elmenni az EB-re, hogyha itt a magyar bajnokságban azért megismerkedik újból a vízzel, meg a hangulattal, és a jövő évi VB az adhat neki egy sikeres VB, és a tehetség alapján miért ne lehetne sikeres itt Budapesten, adhat neki egy olyan élményt, hogy visszatereli abba az irányba, ahogy Tokió előtt volt, hogy újból lesznek céljai. Tehát én azt gondolom, hogy nem a párizsi vagy a tokiói élmények meg emlékek fogják inkább Los Angelesre felpörgetni őt, hanem egy budapesti szeretetteljes környezetben nagy közönség előtt elért siker, az én szerintem elgondolkoztathatja, hogy mondjuk a szokásos fél évig azt se tudjuk merre jár időszakot követően, de mondjuk januárban elkezd dolgozni, és már kiderült, hogy noha ugye nem ezt tanítják a szakegyetemeken, de ő kiadhat simán több hónapot is, és akkor is a legvégén formába tud lendülni, mert irdatlan adottságai vannak, amit ugye köszönhet a genetikának.
Beszéljünk, igen?
Jó, én kicsit, hogyha Milák témát végeztünk vele, akkor én a... Ugye, bocsánat, csak én a labdarúgás szempontból, de át lehet vetíteni vízilabdára is. Edzői szempontból kérdezném azt, hogy ugye Arvalo Arbeloa ideiglenesen megbízott edzőként lett kinevezve a Real Madrid élére, és láthatóan nem működött a Real Madrid, és hát gyakorlatilag trófea nélkül zárja a szezont. Most szó volt a héten Etamari Luizról is, aki nőként egy férfi csapatot, az Union Berlint veszi át, de szintén megbízott edzőként ideiglenesen, hogy én megmondom őszintén, ezekben sosem hiszek. Tehát te neked mi a tapasztalatod vagy véleményed, mester, hogy ha valakit ideiglenesen neveznek ki, akkor azt a játékos is tudja, a sportoló maga, hogy ő csak ideiglenesen van itt. Akkor ez nem egyfajta ilyen fogatlan oroszlán állapot?
Hát a kifejezés nem szerencsés, ebben teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ha menet közben váltani kell valamilyen oknál fogva, az is előfordulhat, egyébként én tapasztalatom, láttam olyat vízilabdában, hogy az edző maga lemondott, mit tudom én, februárban, tehát a májusi bajnoki végződést megelőzően néhány hónappal, akkor előlépett a második edző, kinevezik, és pont, és kész. Ez butaság, ez az ideiglenes kinevezés, ez a kifejezés szerintem az elhagyható lenne.
Igen.
A United leváltotta ugye az Amorimot, mert azért foglalkozunk egy rendes csapattal.
Igen.
Leváltotta az Amorimot, és ideiglenesen kinevezték a Michael Carrick-et, és ez egyébként a szezon végéig szól. Én azt gondolom, hogy minden további nélkül kijelölik a Michael Carrick-et, akinek a szerződése egyébként a szezon végéig szól, pont, szezon végén meg eldöntik, hogy mi legyen, hogy újabb szerződés jelennek valaki más. Ha elhagyod ezt a szót, igen, hogy ideiglenes, akkor ő a főnök. Így is ő a főnök, de ebben teljesen igazad van. A játékosok agyába ott hátul csak motoszkál, hogy bizonyítanom kell neki, de nem biztos, hogy neki kell bizonyítsak, és nem biztos, hogy az ő véleménye fog számítani, hogy az én lejáró szerződésem megújítják, vagy noha nem jár le, kölcsönadnak, vagy bármi lehet. Tehát szerintem ez gyengíti az edzőnek,
így van,
a nem is a pozícióját, hanem a hitelét.
Igen.
Hogyha egy edzőnek azt akarom, hogy jól dolgozzon, akkor erősítsem. Ezt mindig is utáltam, amikor sportvezetők pratyizgatnak a játékosokkal, meg szakmai dolgokról beszélgetnek az edző háta mögött. Hát ez a lehető legnagyobb hiba egy főnök, az tartsa be ebből a szempontból a sorrendet, ő tisztázza az edzővel, ha valami neki nem tetszik. Az edzőnek ugye noha általában a főnök nem mindig ért hozzá az a dolga, amit a főnök, hogy bólogasson neki, de ne kerülje meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez némiképp egy ilyen félig meddig megkerülés, hogy nyugi gyerekek, majd lesz egy klassz edzőtök, majdnem más.
Igen, pontosan. Hát, ahogy most visszatérve a válaszodra, hogy egy szintén fantasztikus és csodálatos csapatnál a Luciano Spallettit úgy nevezték ki, hogy szezon végéig szól a szerződése, de opcióval meg lehet hosszabbítani. Tehát ott a játékos tudta, hogy lehet, hogy a hosszú távú főnökön van, itt nem csak egy hónapra jött.
Így van, ez úgyse kezdik el olvasgatni, meg nem is nyilvános. Ezek a szerződések, ez egy jó gondolat, amit most mondasz, ez nem ütött eszembe, hogy meg lehet úgy szabni, hogy most megint kitérjünk vissza a kerékre. Szezon végéig szól a szerződésed, további nem tudom, 2 év, 4 év opcióval, amit a szezon végén eldöntünk, és akkor még inkább ott lebeg a játékosokban, hogy hú, meg kell gevedjek, mert ez lehet, hogy nem fél évig edzőm, hanem 4,5 év.
Pontosan, értem, köszönöm.
Így van, hát azt figyelj, Feri, szerintem Eszterházi gyereket hív föl, és mondd neki, hogy milyen javaslatokat tegyen, de Marci unoka öccse, ugye?
Igen. Így van, igen, igen.
Igen, igen, igen.
Ilyen átmeneti időszakban, mint amiről beszélünk például a Real kapcsán, főleg a Realban ezek a hatalmas szupersztárok, tipped szerint, Dénes, mennyire húzogatják a szálakat a háttérben, pontosan azért, mert tudják, hogy a jelenleg kispadon ülő úgyis menni fog. Biztos, hogy mindenkinek van favoritja, akit szívesen látna a kispadon. Szerinted mekkora befolyásuk van, vagy te mit tapasztaltál, hogy a játékosok bentről mennyire választhatják meg leendő edzőjüket?
Nem tartom szerencsésnek, én voltam játékos is, és én tudomásul vettem, hogy ki az edző, saját dolgomat próbáltam mindig a lehető legmagasabb szinten csinálni, de nyilván így visszanézve voltak olyan edzők, akiknek jobban feküdtek az én velem való együttműködéshez, és többet tudtak belőlem kihozni, voltak, akik kevesebbet, tehát van a játékosnak véleménye. De azt gondolom, a játékosnak az a dolga, hogy ő mindent megtegyen a saját oldaláról, az, hogy ki legyen a főnök személye, azt meg döntse el az, akinek ez a dolga, az az a főnök főnöke. Az, hogy a Reál sztárjai ott háttérben mozognak, én annyiban meglennék rá, hogy szerintem ezek azért már annál profibbak, és nem mennek be egy olyan kockázatos helyzetbe, hogy mondjuk megmondják a vezetőségnek a véleményüket, azok meghallgatják, majd felelősök lesznek együtt, hogyha a következő időszakban az eredmények nem jönnek. Hát én szerintem azért ennél ők óvatosabbak és profibbak, akit kapnak, azzal dolgoznak, azért itt nem nagyon sokon múlott, hogy nem jutnak be az elődöntőbe. Ezt mindannyian láttuk,
igen.
Háromszor vezet,
ugye?
A Bayern ellen, mégpedig az Allianz Arénában. Tehát én nem hiszem, hogy nekik azzal kell foglalkozni, hogy ki lesz, hanem most például, hogy el fognak menni talán Barcelonába egy El Clásicóra.
Közeledik.
Ott azért ki lehetne nyitni a bajnokságot. Ugye, tehát én azt gondolom, hogy van dolguk a saját feladatkörükben, és ne segítsék szerintem a főnököket.
Hát most főleg két év címek nélkül.
Egyébként tényleg vannak ilyen esetek, amikor ilyen játékos lázadások vannak. Előfordulhat persze olyan helyzet, ami azért ritka, hogy olyan szinten megromlik valamilyen apropóból egy konkrét eset kapcsán, mondjuk a legjobb játékosok, tehát a meghatározó játékosok és az edző között a viszony, hogy az már hogy egy elromlott házasság is mindenképpen változtatni kell. Nyilván megvannak azok a csatornák, hogy ezt a döntéshozókhoz eljusson ez a hír, és akkor tulajdonképpen számít a játékosok véleménye, de valószínűleg inkább nem a játékosok véleménye számít, hanem a kialakult szituáció, és ezért változtat mondjuk a főnökség.
Jó, hát azért évközben láthattuk, hogy Vinicius Junior megnyilvánulásai vajon milyen hatással lehettek a csapatra, és legyünk abban azért szerintem eléggé biztosak, hogy itt valóban olyan személyiségek dolgoznak a háttérben, hogy még egy Florentino Perez kaliberű klubelnöknek is nyilván számításba kell vennie, majd a következő edzőválasztásnál, hogy esetleg ki az, aki ezt a elképesztő mennyiségű egót egy irányba tudja terelni. Igen. Szerintem itt ennél a csapatnál ez alapvetően a kérdés, és majd ez nyilván ki fog derülni. Már csak egy pici időnk van, de azért ne menjünk el a szakma mellett, kedves mester, ugye, hogy a férfi pólósaink ugye a hétvégén kikaptak a világkupa selejtezőben Olaszországtól is, már különösebb tétje nem volt ennek a tornának. Milyen képet mutat most a válogatott, mit látsz, hiszen ugye ezen a tornán a spanyolok, az olaszok, a görögök mögött a negyedik helyen zártak a miénk.
No, ha nagyon napi kapcsolatban vagyok, azért az oltalán gyakran megbeszélünk aktualitásokat. Most amióta visszajöttek Görögországból, nem konzultáltunk. Én amit láttam, hogy amennyit lehetett látni, hogy néhány játékos, aki már eddig is perifériásan, de benne volt a csapatban, meg tudta erősíteni a helyét. Néhány olyan játékos, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott, kevésbé tudta megerősíteni a helyét azzal a lehetőséggel, amit most kapott. Tehát összességében azt látom, hogyha csapatkeresési cél volt túl azon, hogy kerüljön be a csapat a legjobb 5-be, a 8 között, amit rögtön az első 3 meccsen meg is oldott, akkor a Zsoltnak mindenképpen csomó információja lett. És szerintem ez legalább annyira fontos volt, mint az, hogy megelőzzünk legalább 3 csapatot, vagyis 4 csapatot előztünk meg. Úgyhogy szerintem ezeknek a tapasztalatoknak az alapján Zsolt abszolút pozitívan látja, ennyi azért elszűrődött hozzám, majd nyáron egy ütőképesebb csapat fog menni Sydneybe, és az is, tehát mindenképpen hasznos volt azért ez a görögországi 6 mérkőzés, mert a csapat összeállítás szempontjából nyárra komoly támpontokat adott, tehát egy-egy kérdőjel szerintem felkiáltó jellé változott.
Na hát akkor az a lényeg, hogy volt ebből olyan pozitív és szakmai szempontból a beépítés, ugye továbbépítéshez, a csapat formáláshoz használható elem, úgyhogy ezt jó tőled hallani, mert persze férfi vízilabdázóink mindig a szívünk csücskei, és minden esetben figyeljük, hogy hogy megy nekik, és hogyan alakul ez a csapat majd egy nagy tornán komoly esélyes válogatottá. Köszönjük szépen Kemény Dénesnek, ahogy mindig minden pénteken jó hallani az észrevételeidet, a meglátásaidat, úgyhogy nagyon köszönjük, további szép napot neked is.
Nagyon köszönjük.
Köszönöm.
És csodás hétvégét. Jó hétvégét köszönöm. Neked is, és természetesen mi még izgalmas beszélgetéssel érkezünk az utolsó fél órára. Ballai Attilát fogjuk majd hívni, hiszen női kézlabda válogatottunk is, fontos információk birtokába került.
Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
Ugyanaz a hely, ahol ugyanolyan ritkán mászunk fel föl a csúcsra. Itt égi jel, nagyon ritkán jön. Rohannak a fák és a nap megszáll. Ugyanaz a jegyem, amit még itt hagytál. Aki blitzel, az mindig jár, de vonat mindig jön. Hazafele megyek itt a csillagóz, jól tudja, a mennyországban nincs egy gond. Ez az élet egy mondat, a fégnek gond, ami mindig jön. Örülök, hogy vacs velem mindig szoksz, jó van, rossz van, meg a kettő közt, nem a csemmit. Elég, hogy jössz, ne is mondd, hogy jössz. Nagyon ritkán jön. Rohannak a házak, a felhők, fák nincs egyen, mert az angyalok elhagyták. Aki blitzel, az mindig jár, és onnan sem jön. Hazafele megyek itt a csillagóz, jól tudja, a mennyországban nincs egy gond. Ez az élet egy mondat, a végnek pont, ami mindig jön. Örülök, hogy vacs velem mindig szöksz, jó van, rossz van, meg a kettő közt, nem a csemmit. Elég, hogy jössz, te is mondd, hogy jössz.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.